Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Villanyóra, a Villanyautósok heti podcastja, 225. adásunk, ami valószínűleg úgy kerül be a történelembe, mint a legszakállasabb podcast felvételünk. Ma reggel senki nem tárta meg a borotvát, elnézést kérünk minden kedves nézőtől. De a lényeg az, hogy nagyon sok témával készültünk Antalci Tiborral, a főszerkesztőnkkel. Szia Tibor!
Sziasztok! Most azok előtt is lebuktattál bennünket, akik csak hangba hallgatják, vagy követik
hát, az adást. Igen, néha nem baj, ha látják a valóságot, legalább hallanak róla.
Hallják
is. Szücs Gáborral, a Szöcskével, szia Gábor!
Sziasztok! Azt hittem azért nevezetes, mert pont ma van a születésnapom.
Boldog
születésnapot!
Köszönöm!
Jó, én pedig Bíró Balázs vagyok, és akkor... Ja igen, azt mondtam, meg a dátumot nem mondtam, mert szerintem, hogy nem február.
Hát a születésnapomra mindenkinek tudnia kell, nem?
Természetesen ezt mindenki tudja, piros betűs. Igen, április 19-én van a felvétel, úgyhogy ha bármi a felvétel és az adás kikerülése között történik, azért nem volt benne, mert nem tudtunk róla. Jó, na, kezdjük is, nagyon-nagyon sok témával készültünk, nem is tudom, hogy daráljuk végig, de megpróbáljuk. Beszélünk arról, hogy a valóságban mennyire szennyeznek a plug-in hibridek, mit például az EU hidrogéngyárat avattak Magyarországon. Lesz rengeteg rövid hírünk töltőkről, kártyaelfogadókról, aztán még egy csomó nagyon-nagyon színes hírcsokor. Tibor mesél nekünk a németországi NIO látogatásáról, ajánlunk jó pár tesztet, és megnézzük, hogy miért akarnak gombokat az autóba az Euro NCAP illetékesei. Úgyhogy szerintem mielőtt bármibe is belekezdünk, gyorsan megköszönjük mindenkinek, támogatta ezt az adást. Patreonon és YouTube-on ők Nádai István, Imre Mihály, Schillinger Ervin, Szarka Zoltán, Samu Árpád, Réfi Csaba, Domborocki János, Nikes Gergő, Nikolica Zsolt, Juhász György, mi MGDRF, Rajz Gábor, Pipoly Szabolcs, Kerperi Ádám és Plavec Péter, és van még egy főtámogatónk, akinek most megnézhetjük a reklámját.
A podcast támogatója az új Opel Astra Sports Tourer Electric.
Köszönjük szépen az Opelnek a támogatást, és akkor természetesen ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, lájkolni, harangot beixelni, minden egyéb kommentelni, amit én el szoktuk mondani. Van a Tölts Velem sorozat a főcsatornánkon, amit Szabolcs rendszeresen készít, azt megnézzétek. Van abban egy Volti nyereményjáték, ahol fali töltőt lehet nyerni, és még mindig fut a Supercharger szabadáshoz kapcsolódó játékunk, ennek szintén ott van a leírása ebben a podcastban, meg lehet nézni, amíg még tart az első negyedéves Supercharger szabadás, ami ki tudja, hogy még a Teslán dolgozik, akinek le kellett volna zárni, szóval még tart, addig nálunk is tart a játék.
Na, és akkor ennyi, mondjuk, hogy mit lehet nyerni.
Mondtam már, volt ifari töltött, bocsánat, vagy tehát
csak... Tesla szavazáson,
igazad van, az a másik. Annyi nyereményünk van, már nem bírom követni. Tesla szavazáson pedig a Hotel Karos Spa-nak vannak ilyen
kuponjai. Klub Karos
Spa. Bocsánat, Klub Karos Spa, elnézést, legyünk pontosak. Igen, vannak ilyen kuponjai, amelyekkel tudtak wellness hétvégét venni, vagy azzal tudjátok csökkenteni az árát. Oké. Okay. Na, szóval próbálom akkor gyorsan tolni a témákat. Az legelső témánk pluginekhez kapcsolódik. Annyi a sztorinak az előtörténete, hogy az EU 2021-től kötelezővé tette, hogy minden autóba szereljenek, hát most, hogy szereljenek egy fogyasztásmérőt, azt nem tudom, vagy hogy legalábbis le kell tölteni az adatokat, mert nyilván minden modern autóban már vannak ilyen berendezések, de ezeket be kell küldeni a gyártóknak, az EU illetékeseinek, és most születtek meg az első adatok a 2021-ben forgalomba helyezett autókból, nem most azért jellemző, hogy szerintem kb. 12 millió autót helyezhettek forgalomba Európában, abból 900 valamennyi ezerről küldtek az adatokat a gyártók. Tehát az új autóknál se tudta mindenki megoldani az elején, hogy küldjön adatokat, ezt már meglátjuk, hogy az EU hogyan értékeli pénzben vagy egyéb dorgálásban. De ebből a 900 valahány ezerből 600 ezeret kivett az EU, amiből statisztikát készített, és arra jöttek rá, mindenki kapaszkodjon meg, hogy se a plug-in hibrid, se a benzines, se a dízel nem annyit fogyaszt és nem annyit szennyez, mint ami a WLTP-ben van. Tudom, most mindenkit sokkoltunk ezzel a hírrel. De azt mondták, hogy egyébként a benzinesnél, a dízelnél még ez a 24, illetve 18%-os eltérés, természetesen felfelé, az még elfogadható, mert az EU illetékes és azt mondták, hogy tudják, hogy ugye a WLTP nem egy tökéletes eszköz, és hát nyilván a valós körülmények között kicsit más lesz, tehát még mondjuk 145 gram CO2-t bocsátanak a benzines, a 180 még belefér, na de a plug-in hibrideknél azt találták, hogy ott 40 gram lett volna a számított érték az átlag, ehhez képest 139 gram lett, a valóság. Tehát az a gyártók által beküldött saját valós adatok alapján, amiket az autókból kiolvastak, 600 000 autóból, ami nyilván még mindig lesz, hogy alacsonyabb, mint a benzines meg a dízel, ez teljesen jogos, tehát 187-140 az egy alacsonyabb kibocsátási érték, na de 3,5-szerese annak, ami után a gyártók kedvezményeket kapnak, mert nem fizetnek büntit.
Nem tudom, mert nem ilyen kettősség van. Az egyik oldalon az, hogy ugye azt mondod, hogy 12 millió autóból 900 000-et küldtek be. Vajon mi alapján válogatták a gyártók ki pont ezt a 900 ezret? Tehát hogy lehet, hogyha a teljes 12 igen. millió bekerült volna, akkor jobb vagy rosszabb lett volna vajon az eredmény?
Nyilván, ha jobb lett volna, akkor beküldték volna azokat. És igen, nekem ebben az a furcsa, ugye azt lehet erről tudni, hogy az EU egyébként úgy tettek, hogy ez hogy a személyautóknál már 21-től, viszont a kisteherautóknál csak 22-től, ebben volt néhány ilyen kisteherautó is, mert már valami gyártó mihez be tudta gyűjteni az adatokat, de hogy alapvetően nagyon eltérő volt, hogy melyik gyártó mennyi autóról küldött adatot, például a Jaguar Land Rover 43%-áról az által gyártott autóknak küldött, ami nyilván én ezt százat vártam volna el, de nem egy rossz szám a többékhez képest, a Merci 27%, a Volvo 24%, és az összes többi gyártó pedig 5% alatt volt.
Na most nem, én nem értem, hogy ha... Nem is volt teljes flottára kötelező ez, hogy ezt úgy vezetik be, mint mit tudom én például a zajgenerátort, hogy nem a 21-től forgalomba vezet, hanem a 21-től típus engedélyt kapott és forgalomba
helyezett. Ez elképzelhető.
Ezen én is gondolkodtam, sőt, szerintem meg a cikkben sem tettem, hogy van egy ilyen érzésem, de azért nekem nem mondja el senki, és nem akarok egy autógyártót se kiemelni, mindenki szégyelje magát egyformán, hogy 5%-nál kevesebb új típus engedélye létező autójuk van, és én azt nem értem, hogy minden gyártónál vannak kötelező éves szervizek, tehát most már ugye 24 van, ezek 21-ben forgalomban ezett autók, azok legalább kétszer éves szervizen voltak, úgyhogy kell, hogy a szervizből, ha nem is küldi el online az autó az adatokat, kell, hogy magából a szerviz látogatásból legyen ilyen adatuk, vagy hogy le tudják kérdezni. Én egyszer nem értem, hogy hogy lehet ilyen alacsony a szám.
A másik meg, hogy most hadd védjem meg a plug-in hibridet, persze nyilván nem az jött ki, mint amit szerettek volna, de ha megnézitek, akkor a plug-in hibridnek a valós CO2 kibocsátása az azért még így is alacsonyabb, mint a dízel és a benzine.
Arra lennék kíváncsi, ami sajnos nincs itt a táblázatban, vagy összemosták a benzinessel, hogy a sima egyszerű hibridekkel mi a helyzet. Mert ha ezeket a plug-in hibrideket, ha azért jött ki ennyire rossz eredmény, mert nem nagyon töltik, és tudom, hogy az mi összes plug-in hibrid tulajdonos hallgatunk tölti, de az ő többségük valószínűleg magánszemélyként magának saját döntés alapján vett ilyen autót. Itt a gond azokkal van, amikor ilyen zöldre festés miatt azt mondják, hogy ilyen komolyabb flottákban, hogy mi plug-in hibridet veszünk, és ugyanúgy odaadják az autót használónak az üzemanyagkártyát, viszont ha adnak is hozzá mondjuk egy töltőkártyát, ugye ezek általában csak AC töltésre képesek, tehát nyilvános töltőn nem olyan praktikus őket tölteni, hisz csak lassan tölthető, otthon meg hülye lenne tölteni az, aki kapott egy autót, ha neki a benzin ingyen van, az áramért meg otthon fizet, és ugye azt tudjuk, hogy sajnos nem annyira egyszerű az elszámolása az otthoni töltésnek. Egy tisztán elektromos autónál ott kvázi muszáj, ott csak-csak megoldják, de egy plug-in hibridnél nem hiszem, hogy foglalkoznak ezzel a cégek. Tehát, ha az lehet a probléma, hogy ezeket gyakorlatilag egyszerű hibridként használják, akkor valami hasonló fogyasztási és károsanyagkibocsátási adatot érhetnek el a plug-in hibridek, mint a hibridek. Igen, tudom, ezekben nagyobb az akku, tehát ha valaki, nem tudom, a Mátrában lakik, és minden reggel legurul munkába menet, akkor ott többet tölt vissza, mint egy sima hibridbe, de azért a többség nem ott lakik. Tehát, ha ezeket nem nagyon töltik elektromos hálózatról, akkor ezek kvázi a hibridek adatait hozzák, és akkor már nem olyan jó a helyzet, hiszen ezekben van egy 10-20-szor akkora akkumulátor kapacitás, mint az egyszerű hibridekben, ami tök pazarlás, ha sose töltik fel.
Igen, abszolút.
Igen, alapvetően, tehát kezdeném azzal, amit Tibor mondott, szerintem ezt az elején is megemlítettem, hogy igen, tehát ez a 100, mondjuk így kerekítsünk, 140 g CO2 per kilométer, ez alacsonyabb, mint a normál benzines vagy dízelben, szerintem is szöcskerekünk az avval, hogy belekevertek mindent, ami nem konnektorra tölthető, például helyesen is, mert azok alapvetően belső égési motoros autók, amit valamit azért mókolnak a fékenergiával talán, de a lényeg az, hogy 187-140, oké, kevesebb, senki nem ezt vitatja. Valóban kevesebb, kisebb a környezeti terhelés. Csak ugye itt a VLTP számításban 40 az adat, amivel számolnak, és ehhez mérten kapnak az autógyártók kedvezményeket, meg a CO2 kvótából, meg nem kell büntit fizetni, miközben mindenki tudta, hogy van egy ilyen úgynevezett utility faktor nevű szám, ami magyarra fordítva ilyen használati faktornak lehetne talán fordítani. A lényeg az, hogy ezzel számolta ki az EU, vagy az EU-nak a megfelelő munkacsoportja, hogy mennyiszer töltik ezeket az autókat, mennyit futnak elektromosan, és mennyit futnak benzinesen. És az eredeti számítás még 70-85%-os elektromos futás mellett volt, vagy azzal számoltak, aztán általában ezen csökkentettek, és már most is az volt a terv, hogy 2025-től 50-50-re tegyék az elektromos meg a benzines futás teljesítményt. Tehát nyilván ez változik, de azt mondta, hogy a valóság... Hát arra lenne hatása, hogy mondjuk ez nem 40 ez a szám, mert akkor mondjuk lehet, hogy azt mondják, a 180-ban kiindul, vagy 90.
Tehát annál akkor még a VLTP számítást fogja módosítani ez a faktor.
Igen, tehát ugye ezt szorzót alkalmaznak szerintem gyakorlatilag arra, hogy megnézzék, hogy ez mennyit megy benzinesen és mennyit elektromosan. Mm.
És ez azért fontos, mert ezután kap kvóta kedvezményt a gyártó, ha jól sem.
Nyilván, persze. Igen, itt a legnagyobb szemétség, vagy a legnagyobb probléma itt ezzel az, hogy valóban az összes kötelezettsége ez alapján van belőve a gyártónak, ez alapján számítják ki, és ezzel ez tökéletesen alkalmas arra, hogy trükközzenek, tehát hogy egy elméleti értékkel csökkentsék a kibocsátási számaikat, miközben a valóság ennél jóval magasabb. Tehát ez az óriási nagy probléma. Miközben ugye tudjuk, hogy ott van a jó megoldás mindenkinek a kezébe az elektromos meghajtással, egyszerűen csak alkalmazni kellene.
Egyébként szerintem akkor elmondom még egyszer, bár Szöcske már elmondta, és a cikkben is benne volt, de általában ezeknél a híreknél az összes olvasónk, akinek plug-in hibridje van, az felhördül, hogy már megint gyűlölködünk a plug-in hibridek ellen, pedig ő soha nem is használja benzinesen, minden nap feltölti, úgy megy be a városba, és ezt teljesen elhisszük, elfogadjuk. Azt kéne megérteni, ami az olvasóinak, hallgatóinak, hogy ők a kivétel, ők nem a szabály. Ők eleve azért a mi olvasóink, hallgatóink, mert érdekli őket ez a téma, azért vettek olyan autót, mert szeretnék amennyire lehet elektromosan használni, és lehet, hogy még nekik túl drága volt egy tisztán elektromos, lehet, hogy egyszerűen az ő élethelyzetük önök még néha elmennek hosszabb utakra, és nem mertek egy elektromosat bevállalni, de ők tudatosan használják. Viszont az autók nagy többségét mindenhol Európában cégek veszik, és amit Szöcske is mondta, a céges fotáknál ezt más felmérésekből meg infokból is tudjuk, benzinkártyát adnak sok esetben, persze van olyan flotta nyilván, aki már ad elektromos töltésekártyát, de az még mindig egy macera akkor annak az embernek, mert ugye ezek, ahogy Szöcske is mondta, lassan tölthető autók, általában sima Type 2-vel kell valahol mókolni velük, és akkor hát most elmegyek a benzinkútra, úgy is kell tankolnom, mert a plug-in hibridbe azért kell tankolni is, most akkor én még menjek el külön töltögetni, ezzel szórakozzak, hát nem fogok, valószínűleg így gondolkodnak a céges autó felhasználók.
Egyébként én nem értem a céges flottákat. Tehát, hogy vesznek drágábban egy plug-in hibrid autót azért, hogy zöldebbnek mutassák magukat, oké. Tehát de kifizettek egy magasabb összeget, egy vételárat ezért az autóért, és ott van a kezükben a lehetőség, hogy csökkentsék a használati költségeket azzal, hogy azt mondják a felhasználónak, hogy rendben, kapsz egy benzinkártyát, de limitált. Egy évre ennyi forintnyi, vagy ennyi liternyi benzint fogsz tudni venni. A hétköznapokra meg felszerelünk töltőket a cégnek a parkolóiban, és igenis a hétköznapokra töltsd ott az autót. Sokkal olcsóbban megúsznák a közlekedést, tehát az autóknak a fenntartását, a cégek is. De még akkor is, hogyha a bérként elszámolják, vagy bérjellegű juttatásként elszámolnak, itt amely 20 000 forintot az otthoni töltésre, és azt feltételezik, hogy akkor annyit el fog tölteni otthon. Akkor is jobban járnának, mint hogy több száz forintokat kifizetnek benzinre.
Nem olyan egyszerű ez, mert ha korlátozzák a benzinkártyát, akkor munkaerőhiányban egy fontos pozícionális, ugye itt azért leginkább benefitkarokról beszélünk, nem munkához használt autókról, akkor azt fogja mondani, hogy a konkurenciához megy szívesebben dolgozni, mert ott nincs limit a benzinkártyán. Az otthoni töltés, hogyha így kiszámláznak egy általányt, vagy kifizetnek egy általányt 20 000 forintot, az a baj, hogy lesz, aki akkor se tölti, mert úgy se ellenőrzik, hogy tölti-e. Az egyetlen, ami szerintem járható út, hogy a céges parkolót tegyék tele konnektorokkal, de hát annak meg beruházási költsége, macera, stb. Remélem, hogy haladnak e felé, és előbb-utóbb ez meg fog valósulni, de igen, azt mondom, hogy az valós, az realitás, hogy még bemegy dolgozni, ugye a benefitkároknál ott általában nem az országot járják, vagy nem nap, mint nap az országot járják, ott igenis tegye rá a parkolóban a töltőre, akár egy tök egyszerű lassú töltő kell ezeknek, hiszen elsősorban plug-in hibridek, és akkor tényleg legalább a napi munkába járását megoldja elektromosan, anélkül, hogy otthon töltenie kelljen.
Ezt értem, hogy azt mondod, hogy hiába fizetik ki a pénzt, nem fogja otthon tölteni, mert úgyse ellenőrzik, de hogyha neki limitált a benzinkártyája, és azt is értem, hogy nem merik meglépni a félnek, hogy elmegy a vezető máshova, de hogyha ezt a kettőt összehozzák együtt, akkor igazából nagy kár nem éri a munkavállalót, hiszen hogyha az útjainak a többsége az úgyis a céghez vezet napi munkába járásra, akkor ugyanúgy megkapja a töltést, és egyszerűen csak át kell szoktatni erre a töltési, vagy erre a felhasználási módra.
Nyilván először a fejekben kell elérni a változást.
Igen, de alapvetően ugye ez két irányban megközelíti, egyik ez a cégek felelőssége, akik flottákat üzemeltetnek, a másik meg a EU-nak a felelőssége, hogy ezt mindenki tudta az első percről kezdve, hogy ezek nem létező adatok, és mégis évek óta ezzel úsznak meg minden cégek.
Hogy mondjam, inkább azt mondanám, hogy mindenki sejtette.
Borrát, de ne legyünk már ennyire naívak.
De pontosan, nem tudtuk, hogy pontosan mennyi.
Jó, ezért vezették be valószínűleg azért ezt az új szabályozást, hogy 21-től kötelező beküldeni az adatokat. Mondom, én arra azért nagyon kíváncsi lennék, mert az EU képviselő, olvastam a külföldi híreket erről, megolvastam az EU-nak az anyagát is erről, elég szűkszabú volt a közlemény, valami úgy fogalmaztak, hogy nagyon csalódottak a visszaküldött adatok mennyisége kapcsán. Én nem tudom, te próbáld meg mondjuk az adóbevallásodat, valami kötelezettséget nem teljesítenek, azt kell mondani, hogy nagyon csalódott, nem? Nem azt, hogy itt a számla száma, mert lehet utalni a büntetést.
Itt nem tudom, hogy ha tényleg az van, amit Szöcske feltételez, hogy ezek csak a frissen homologizált autókra kötelező, ami teljesen logikus lenne, akkor simán elképzelhető.
De várjál,
bizonyos
de akkor a Jaguar Land Rovernek a 43%-a a flottájának vadonatúj, a Mercedesnek 34%-a vadonatúj, érted? Tehát, hogy
igen, hogyha mind
régi autóik vannak csak.
Ha új bejelentések voltak, akkor abban az évben, 2021-ben, akkor ugye azokra már ez kötelező, és mondjuk a 21 évit kellett mondjuk 22-be leadni, adatokat, akkor ez simán összejöhet. Vagy én el tudom képzelni, hogyha valamelyik gyártónál éppen abban az évben nem volt.
Kicsit gyanús meg torz. Azért elég fura, hogy pont a Land Rover az összes, vagy nagyon sok típus, a típusának felét lecserélte 21-ben, a többiek jó, meg hát, a 20-adát
sem. Két modelljük, és abból egyet lecseréltek.
Igaz, az lehet.
Ugye ez a Jaguar Land Rover, az összes Jaguar és összes Land Rover benne van, tehát nem kettő modell veszünk. Jó, mindegy, nem tudjuk, ezt majd az EU illetékesek kinyomozzák. Mi is csalódásokat fejeztük ki, hogy ilyen kevés adatot küldtek vissza. Egyébként engem érdekelne, hogy az elektromos autókból is központi gyűjteni kellene, és akkor látnánk ott is, hogy mennyi a valós fogyasztásuk, és abból lehetne az EU energia mixre egy valós adatot számolni.
Az elektromos autóknak a fogyasztását nem gyűjtik így?
Én nem tudom, ebben nem volt benne, ebben nem az EU kiadott adatsorban, tehát szerintem arra nem tették ezt kötelezővé. Úgyhogy szerintem
hát az érdekes lenne, sártanak, hogy valóban mennyit fogyasztanak ezek az elektromos autók, mert persze szép.
Ott még gyakorlatilag az összesről le lehetne kérni valószínűleg, igen. Mert azért mindegyik van annyira modern, hogy valahogy le lehet olvasni. Na jó, menjünk át a következő hírünkre. Ez pedig az első magyar ipari méretű hidrogéngyár, zöld hidrogéngyár, bocsánat, ez így pontos, mert ugye hidrogént eddig is használtak Magyarországon ipari folyamatokhoz, sőt, a MOL-nál is, ahol ez megépült most, a finomítók használják a hidrogént többek között például a üzemanyag kénmentesítéséhez, de egyéb dolgokhoz is. És most a MOL a 100 halombattai helyszínén, ugye a legnagyobb magyar finomítóban átadott egy 10 megawattos teljesítményű zöld hidrogén üzemet, amelyik, hát ugye az általában az olyan, hogy amikor az ember oda megy, az ember az én voltam ebben az esetben, akkor úgy tűnik, hogy hát már ez itt minden üzemel meg, már mindenki úgy beszél múlt időben, hogy mit értek el, aztán megnézed a berendezéseket, és mindegyik üres belül, és kiderül, hogy hát ezeket igazából most telepítik, és még tart, lesz majd egy próbaüzem, ami hát az előző projektnél egy évig tartott. Szóval ezt kicsit kezeljük így lazán, hogy most átadták, nem adták át, de a lényeg az, hogy épült. A képen ez látszik, YouTube-osok már ezt látják. Gyakorlatilag ilyen konténerekből egy ilyen hidrogén, zöld hidrogén gyár, ami úgy néz ki a MOL területén, hogy egy amerikai partner, a Plug, valami Plug nevük van, bocsánat, az amerikai cégtől, mindenki csak Plugként emlegette őket, szóval ők azok, akik ilyen konténerben leszeltják magát a lelkét ennek az egésznek, az elektrolizálót, tehát azt, ami ugye a vízből hidrogént meg oxigént csinál, és az összes többi kiszolgáltséget meg ugye nyilván a magyar cég adta hozzá, a MOL, aki egyébként saját forrásból, 22 millió euróból csinálta ezt a beruházást, és itt két darab egymásnak a tükörképet, amit a képen látnak a nézők, még egy ugyanilyen van vele szembe, ezek ilyen 5 megawattos egységek, és egyébként ezekben 1 megawattos elektrolizálóból van, vagy lesz 5, tehát így jön ki a 10, úgyhogy ez már ez fog működni, és nagyjából ezt úgy kell képzelni, hogy teljesítményben meg jelentőségben azt mondta a MOL, hogy az olyan, mintha 5000 autónyi CO2-t spórolna meg az ország évente, és mielőtt reagáltok rá, még ami nekem nagyon érdekes volt ebből az egészből, hogy ott sikerült beszélnem a MOL egyik vezetővel, aki elmondta, hogy az egész MOL downstream üzletának, tehát a finomítók, meg benzinkutak, meg egyebeknek, a CO2 kibocsátásának a hatodáért a hidrogén felelős, mert jelenleg ezt ugye főleg gázból állítják elő a MOL finomítóiban, és ugye ennek van egy CO2 lábnyoma, úgyhogy azért nagyon fontos ez nekik, mert ezzel jelentősen lehet csökkenteni a CO2 kibocsátását a finomítóknak mondjuk, és ez a 10 megawattos berendezés, ami egyébként összesen 12,5 megawatt betápot kap, mert vannak kiszolgáló berendezések, 3-4%-át fedezi a Dunai finomító hidrogén igényének csak, amikor majd teljesen üzemel akkor is.
Tehát csak a finomító hidrogén igényének az ellátásához 30-szor ennyi kellene?
Igen, igen. Ahhoz, hogy ott csak
az energiaigényet, tehát gyakorlatilag egy jelenlegi paksi blokkal vetekszik ez az elektromos energiaigény, ha zöld hidrogénként szeretnénk.
Nagyságrendileg igen.
Igen, ugye ez 12,5 megawatt mindennel együtt, ha úgy vesszük, mert 10 megawatt, amiről a sajtótájékoztatón is beszéltek, az csak maga az elektrolizáló. 2,5 megawatt az ilyen hűtőberendezések, fűtőberendezések, víztisztító, minden egyéb kiszolgáló. Tehát 12,5 megawatt az elég a 3%-ához, mondjuk, hogyha 100%-ához 30 ennyi kellene. Igen.
Ez döbbenetes.
400 megawatt másolom. Igen. Igen, ez abban segít, hogy az ember kicsit így perspektívába helyezze, hogy milyen sok zöld hidrogénre is lesz szükségünk, és ez ugye csak a Dunai finomító. Azért az országban nagyon sok olyan egyéb ipari létesítmény van, ami hidrogént használ, és nekik is zöld hidrogénre kellene átállni.
Hát, az a durva, hogy ez az a tevékenység, amiről nem is tudtuk, hogy itt hidrogént használnak, vagy hát legalábbis széles körben szerintem ez nem köztudott.
Igen, valószínűleg nem volt annyira köztudott. Igen.
Szükség van hidrogénre, úgyhogy, és hát akkor mennyire lehet még szükség egyéb ágazatokba, ahol eleve tudjuk, hogy kell, vagy jól jöhet a hidrogén.
Igen, egyébként nagyon érdekes volt, a cikkben csomó részlet van, meg lehet nézni, akit jobban érdekel a téma. A képen most maga az elektrolizáló látszik, ez egy 1 megawattos egység, ott elmondta a szakember, hogy 3-4 évezett, amikor a pilot projekten dolgozott, ott még csak 200 megawattos volt egy ilyen egység, ez most már 1 megawattos, bocsánat, 200 kilowattos, igen, és ez most már 1 megawattos, és a beszállító, ez a plug már dolgozik azon, hogy ezt 2 megawattosra bővítse. Ez igazából úgy néz ki, azok, akik audióban hallgatnak minket, hogy tudják, hogy miről van szó, egy ilyen függőleges berendezés, ami kicsit arra emlékeztet engem, mint amikor látjuk a atomreaktoroknak a belsejében ezeket a fűtőrudakat, de csak a felépít, csak a, hogy mondjam, a rajza hasonló, mert nyilván itt nem erről van szó. Alulról bejön az elektromos áram, föntről a víz, közte pedig ilyen nagyon vékony fémlapok vannak, amik borzasztóan érzékenyek, mondjuk úgy néz ki kicsit, mint egy, nem tudom, egy légkondicionálnak, vagy hőszivattyúnak a hűtőbordái, tehát hasonlót kinézetre hasonlót képzeljen, aki nem látja a képet. És akkor ennek egyik oldalán az anód, másik oldalán a katód, az egyik vonza a hidrogént, a másik az oxigént, a kettő között meg egy olyan polimer membrán van, aminek pont annyira picik a lukai, hogy az oxigén nem fér át, tehát csak a hidrogén. És akkor gyakorlatilag így szétválasztja a vizet hidrogénre és oxigénre. A hidrogént pedig azonnal felhasználják a finomítóban, 40 báros nyomással keletkezik, tehát itt nem a 350 meg 700 bárról beszélünk, mint ami a buszoknál, teherautóknál, meg az autóknál van, hanem nem is kompresszálják jobban, már Istennek, mert ez még plusz energia lenne, hanem ez rögtön bemegy a finomítóba, és azon elhasználják, és egyébként sokkal nagyobb tisztaságú, mint amit egyébként hidrogént használ a finomító.
Én nagyon örülök ennek a beruházásnak, nagyon örülök, hogy a MOL ezt meglépte, és nagyon fontos, hogy ilyen fejlesztések legyenek, még ha csak ilyen pilot projekt méretben is, bár ez azért annál már több, hogyha a 3%-ot fedezi. Viszont amire még rámutatnak ezek az adatok, hogy a közlekedésben mennyire nincs helye, legalábbis a személyszállításban, a személyautók tankolásában mennyire nincs helye. Ugye kiszámoltad, ha jól emlékszem, pont egy buszra, hogy gyakorlatilag... Igen. Ötszörös vagy hétszeres volt a szorzó, csak hogy így egyszerűen?
Igen, igyekszünk nem túl sok számot mondani a podcastban, de annyit azért akkor hozzátennék, ha már beszéltünk, hogy ugye ott a sajtóképviselőt is egy volán hidrogénbusz vitte a helyszínre, és a MOL-nak van egy stratégiai szerződése a MÁV-val, a Waber Erzel, meg a volánnal, nekik találják, hogy miért pont ezekkel a cégekkel. De a lényeg az, hogy ő náluk lesznek majd ilyen projektek, hogy a közlekedésben ez hogy lehet használni, tehát nyilván a MÁV-nál vonatok, a Vábereznél kamionok, a teherautók, a volánbusz meg buszok, és ez a konkrét volánbusz, amivel hozták az embereket, azt mondta nekem a szakember, 8 kg hidrogént fogyaszt 100 kilométeren, úgyhogy ebből nem volt túl komplikált kiszámolni a 12 megawattos fogyasztása, hogy az óránként 12,5 megawattóra, mert 12,5 megawatt az 12,5 megawattóra, tehát 12.500 kilowattóra. A vége a mateknak az, hogy gyakorlatilag 552 kilowattóra per 100 kilométerre, tehát mondjuk 550 kilowattóra per 100 kilométerre jött ki a busznak a fogyasztása, és azt tudjuk, mert ugye pont tavaly év végén írtunk arról, hogy a Volán tartott egy sajtótájékoztatót, hogy hogyan szerepelnek az elektromos buszok a flottájában, és ott a különböző BYD, Icarus, meg egyéb márkáknak az elektromos buszai ilyen 90 és 110 kWh per 100 km között fogyasztottak, tehát ez nagyságrendileg az ötszöröse a fogyasztás ennek a hidrogénbusznak, úgy, hogy ugye ebben nem tettük bele, ez csak az erőállításnak az energiaigényét nézve, nem tettük bele, hogyha ezt buszba szeretnéd tölteni, akkor nem elég ez a 40 báros nyomás, hanem ezt még össze kéne nyomni 350 bárra, elszállítani, majd ott ugye tárolni, akkor megint sűríteni és a buszokat ezzel tankolni, ami plusz energia nyilván.
Hát akkor egy ilyen 6-szoros szorzóval nagyjából számolhatunk.
Biztosan nyilván
számolhatunk. 5 fölöttivel mindenképp.
Igen.
Tegye fel a kezét az a közlekedési vállalat gazdasági vezető, amelyik megszavazza azt, hogy 6-szoros áron üzemeltessék a buszokat az elektromoshoz képest.
Igen.
De cserébe 5 perc alatt megtankolják. Na, lépjünk tovább.
Jó, szóval sokkal több szám meg részlete a cégben, akit ez mélyebben érdekel, de igen, lépjünk tovább a következőre. A következő az egy ilyen töltő blokk, töltő hírek, legalábbis én így neveztem el. Több témát gyűjtöttem így ez alatt egybe. Az első az talán Szöcske a te témád volt, igen, ha jól emlékszem, te írtál róla, hogy 80 darab 150 kW-os töltővel bővül a mobility hálózata. Ez nagyon izgalmasnak és jó hírnek tűnik, úgyhogy mesélj nekünk erről egy picit, légy szíves.
Így van, hát ugye több fázisa van ennek az Európai Uniós támogatásnak, ahol megvalósítják azt, hogy a TEN-T úthálózat mentén, ami gyakorlatilag a magyar autópályákat és az olyan főútvonalakat, ahol illene autópályának lenni jelenti, ott megfelelő sűrűséggel legyenek nagy teljesítményű elektromos autótöltők. Itt az elvárás ebben a uniós projektben az, hogy 600 kW tápellátás kell egy helyszínen, és ennek megfelelően legalább 4 darab, legalább 150 kW-os töltőoszlopot el kell helyezni. Na most 20 ilyen helyszínre kapott ebben a fázisban, korábbiakban már további helyszínekre is a Mobility EU-s pénzt, támogatást, és azt a pletykát hallottuk, hogy ezek végre autópályapihenőkbe fognak kerülni, tehát nem autópályapihenő közeli áruházak, parkolóiba, stb., hanem tényleg remélhetőleg közvetlenül az autópályapihenőkben fognak ezek elhelyezkedni. És ez egy nagyon-nagyon fontos lépés szerintem, mert régóta hangoztatjuk, hogy akkor lesz fájdalommentes elektromos autóval közlekedni, hogyha bárhol, bármelyik autópálya pihenőben megállok, ott, amíg én a dolgom végzem, addig tölthessem az autóm. Úgyhogy szerintem ez tényleg egy nagyon-nagyon fontos erőlépés, és én nagyon örülök ennek a projektnek. Reméljük, hogy minél hamarabb pont is kerül a végébe, és megépülnek ezek. Egyébként nem csak ennyi nagy teljesítményű töltője lesz a Mobility-nek sem, meg egyéb cégeknek sem, ugyanis a korábbi pályázati fordulókban már a Mobility is nyert, ahogy mondtam, és egyéb cégek is nyertek, azok talán csak részben kerülnek autópálya pihenőkbe.
Most én itt még azt földobnám, hogy ebben a körben ez a támogatás, vagy ez a projekt, ez 3 millió eurót kapott a Mobility. Uh-huh. Most itt nem osztottam, nem is az a lényeg, hogy most ez
1,2 milliárd forint, ugye?
Igen. Inkább csak azt hoznám itt föl, hogy ugyanebben a körben adtak egy lengyel projektnek 62 millió eurót, kerekítettem ennél, egy picit több volt, 62 millió eurót, azért, hogy 16 darab hidrogén töltőállomást felepítsenek. Csak úgy, hogy ízlegessük, hogy 20 elektromos autó töltőállomásra adtak 3 milliót, állomásonként 4 autó tölthet párhuzamosan.
És akkor 20-szor ennyibe kerül 16 hidrogén?
Így van. Így van, ahol hát én, ha jól értettem, akkor egy-egy autó tud egyszerre tölteni, lehet, hogy ott egyszer ott föltölt.
Ha egy kicsit kerekítünk, akkor egy darab hidrogéntöltő fejből közel 100 darab 150 kW-os töltő jön ki. Ha így jól osztottam, szoroztam közben.
Ezt most
mert itt 80, ez nem helyszín, hanem töltőpont. Tehát itt 80 darab töltőre jutott.
Igen, az. Aha. 83 millió.
3 millió, és 3 azt mondtad, millió. Hogy a 20-szorosából 16 töltő. Tehát nem számoltam ki pontosan, de úgy nagyjából valahol itt lehet a váltószám akkor. Vagy félre számoltam?
Ezt most nem tudok ilyen gyorsan kiszámolni ilyen dolgokat, de biztos
akkor
így van.
Ezt a hallgatókra
bízzuk, hogy számoljanak utána, de ez szerintem egy érdekes számpáros, hogy mennyire is életképes a hidrogén üzemanyag.
Hát figyelj, ugye beszéltünk már ezekről az EU-s töltőpénzekről korábban is, és ott azt számoltuk ki a magyar pályázati nyertesek adatai alapján, magyar hidrogéntöltő és magyar töltő, elektromos töltő, tehát tényleg alma-almával között azt láttuk, hogy 50 és 150-szeres volt a szorzó, ami mennyibe egy hidrogénkút került, ahhoz képest amennyit amennyibe egy elektromos kerül, a különböző cégek más-más árajánlat rendelkeztek. Szóval, hogy nem állunk messze ettől, igen.
Hozzá kell tennem, bocsánat, hogy teljesen korrektek legyünk. Ebben a 62 millió euróban benne van egy 5 megawattos elektrolizáló is. Tehát
ott állítsák előhelyben. Igen.
Hát valahol előállítják, és onnan szállítják el erre a 16 állomásra.
Értem. Aha. Igen. Jó.
Tehát, hogy...
Akkor már nem is olyan rossz ez a szám, Tibor, akkor csak 10-szeresen, nem 20-szorosan.
Igen.
Igen. Jó, na, menjünk akkor eleget hidrogéneztünk, menjünk a következő töltős hírünkre, ami viszont nem egy jövőbeni szép remény, hanem egy meglévő történet. Az M5-ös mellett a Teapont nyitott egy új töltőt Lajos Mizsei pihenőben, egy hotelnek a parkolójában, de látjátok a képen, hogy az a Shellkút, meg ez a normál autópálya pihenő igazából, és ez egy 100 kW-os töltő, amin egyébként van CHAdeMO is, tehát 50-nel tudnak tölteni a Nissanosok is, meg van egy 22-es AC-s, úgyhogy akinek csak AC-t ad a kocsi, annak is van egy töltési lehetőség. És engem megmondom szépen, az lepett meg legjobban, mert ugye mint gyakorló villanyautós általában itthon töltök, és kevésszer van, hogy nem itthon töltök, hogy amikor ránéztem a térképre, hogy ez kb. Hogy elhelyezzem valahol, hogy ez most mennyire jó, mennyire nem nagy szám, az M5-ös mellett én nem találtam 75-ösnél nagyobb töltőt, az is egy helyszínen, meg azt hiszem egy helyszínen vagy kettőn volt 50 kW-os töltő, tehát ez, jelenleg ez a 100 kW-os, ez a legnagyobb teljesítményű töltő az M5-ösön. Ami egyszerre jó hír, hogy van, másik szemem meg sír, hogy a fenében tartunk itt 2024-ben.
Igen, egyébként tényleg érdekes, hogy ha az M5-ös autópályát nézitek, akkor Szegednél vannak ugye a Tesla Superchargerek, tehát ott az a vége az nagyjából le van fedve, és az útvonal mentén van néhány helyen MOL plug-i töltő, meg van azok 50 kW-osak, és az 50 kW-nál nagyobb töltők AGT magyar gyártmányú AKT töltők, az egyik az a 75 kW-os Kiskunfélegyházán, amit említettél, a másik pedig ez a 100 kW-os Lajos Mizsén, tehát hogy, és ennyi, és ez a töltési lehetőség az M5-ös autópályán síralmas, tehát hogyha belegondoltok ebbe, hogy ennek örülünk, mert van legalább, ennek örülünk 2024-ben, miközben azt halljuk a nyugat-európai országokból, hogy tetővel ellátott, meg napelemmel, meg 8 darab töltő, meg 16 darab töltő, meg 150 kW-os, meg 300 kW-os, meg mindenféle dolgok épülnek, és akkor itt nálunk meg egy darab ilyen nyomorult töltőnek örülünk, mert tényleg van, de hogy...
Igen, köszönjük a teának, tehát a nyomorult töltőt nem magukra vegyék, csak hogy... Igen. Én azt akartam csak mondani, hogy annyiban legyünk korrektek, vagy egészítsük az információt, amikor szétnéztem, akkor láttam, hogy Kecskeméten belül elvileg van egy 180 kW-os töltő, ha minden igaz, és az adat valós volt a plugshare-en, de hát ugye ahhoz le kell menni az autópályáról, igencsak be kell menni a városba. Na jó, tehát akkor ezt a Lajos Mizsei töltőt már lehet használni, aki az M5-ösre megy, az ezzel tervezhet, és plugshare-en is azt mondta mindenki, hogy működik is valóban. Egyébként 200 forintért lehet tölteni, akinek nincsen te a bérlete, akinek van annak meg 170-ért, ha jól emlékszem, vagy hasonló volt 180-ért. Úgyhogy nem is annyira horror, mint amiket más szolgáltatóknál esetleg láttunk. Na de akkor térjünk rá a következő töltős hírünkre. Ez ismét Szöcske projektje volt, mert hogy ő a nagy hívja, nem olyan nagy hív az elektromos autótöltésnek bankkártyával, de nem baj, de ő írt róla. Szóval írtál arról Szöcske, hogy most már tényleg kötelező az EU-ban az 50 kW-nál nagyobb töltők belé bankkártya terminált telepíteni, aztán írtál egy másik cikket, amire arról szólt, hogy lehet, hogy mégsem. Úgyhogy segítsen már nekünk ebben most kötelező, bizony. Nem kötelező, mi van itt?
Bizony, a végén már én is nagyon-nagyon belezavarodtam. Ugye hát olyan igazi jogásznyelven van ez megfogalmazva, hogy nehéz legyen követni, és még ahhoz, abban még belecsempészték a különböző töltési szabványokat, teljesítményszinteket és elhelyezkedést is, tehát mindentől is függ. Nagyon röviden azt lehetne mondani, és milyen jó lenne, ha ennyi lenne az egész hír, hogy április 13-tól kötelező lett az Európai Unióban az újonnan telepített töltőkre a bankkártya elolvasó, mivel leolvasó telepítése, mivel PayPass-szel lehet fizetni. De, itt jön a de. Csak az 50 kW-nál nagyobb töltőkre lett kötelező, tehát az 50 még nem beleértve. Ellenben 2027-től kötelező lehet.
Tudsz olyan országot, ahol ez probléma lehet, hogy az 50-nél 50 még nincs benne?
Igen, máshol nem nagyon kerülnek autópályák mellé ilyen töltők már, 50-esek, és mindjárt mondom, hogy mi köze ehhez az autópályának. Szóval, ahogy tovább böngészgetjük ezt, illetve megjelent egy ilyen gyakori kérdések is az Európa Tanács honlapján, és azt tovább böngészgetve kiderültek olyan apró részletek, hogy szóval 2027-től kiterjesztik ezt, és már az 50 kW-os DC töltőkre is, és a korábban telepített töltőkre is el kell helyezni utólag a bankkártya leolvasótát. Tehát most még csak a nagy teljesítményű új töltőkre, de néhány év múlva már minden töltőre el kell helyezni a bankkártya leolvasót, kivéve ha ezek nem TEN-T útvonalak mentén helyezkednek el. Nyilván lehet bárhova, tehát hogyha én vagyok egy cég, és a saját telephelyemre teszek egy töltőt, amit nyilvánosra teszek, akkor lehetek jó fej is ráteltem, de ott nem kötelező, csak azokban a projektekben, vagy azokra a töltőkre kötelező a bankkártya leolvasó, amik a TEN-T útvonalak mentén kerülnek telepítésre, vagy kerültek telepítésre. És az 50 kW alatti, hát mondjuk ezek jellemzően inkább AC töltők, 22 kW-os töltők, ott is biztosítani kell a bankkártya elfogadás, de oda nem kötelező egy ilyen hardvert feltenni, elég egy QR-kódos matricát kihelyezni, amit ha a mobilunkkal leolvasunk, akkor az elvisz egy weboldalra, ahol fizethetünk. És hogy tovább csavarjuk, ez a bankkártyás fizetési lehetőség csak akkor kötelező, ha mi nem regisztrálunk, hanem eseti töltést, adhok töltést veszünk igénybe. Ugye mi a különbség? Már néhány éve biztosítani kell azt kötelezően a töltő üzemeltetőknek, hogy ha bárki oda téved, akkor tudjon töltést indítani anélkül, hogy ő letölteni a szolgáltató applikációját, tehát beregisztrálni, blablabla. És ez az, amire kötelező lesz a bankkártya olvasó. Csak éppen ennek az adhok töltésnek lehet felára. Tehát én itt feltenném a kérdést, hogy ki mennyit fizetne azért felárat, hogy bankkártyával fizethessen a töltés, és itt hördülnek fel a tömegek, hogy de hát, hogyha a boltba veszek kiflit, akkor sincs felára. Ebben most nem menjünk bele, van, mert nyilván az pénzbe kerül a boltnak, és az széteríti az összes termék árába. Itt viszont nyilván ez egy ügyes kiskapu. A bankkártyás fizetésnek nem lehet felára, mert az diszkriminatív lenne. Ellenben, ha én regisztrált ügyfél vagyok, akkor kaphatok kedvezményt. De a regisztrált ügyfélnek nem kötelező a bankkártyás fizetés biztosítható. Továbbra is applikációval vagy RFID kártyán keresztül az applikációban regisztrált bankkártyával fog fizetni, szintén bankkártyás fizetés, csak nem direkt belehúzza a PayPass kártyát. Tehát én azért arra számítok, hogy a gyakorlatban drágább lesz PayPass bankkártyával fizetni. Nyilván vannak olyan esetek, amikor ez engem pont nem érdekel, mert hogyha utazok külföldön is sírnak a gyerekek a hátsülésen, és gyorsan töltenem kell, akkor pont nem érdekel, hogy 10 centtel drágább lesz a kilovattóránkénti díj, csak tudjak gyorsan tölteni. Viszont van emellett egy másik irány, az amit roamingnak nevezünk. Hogy én a saját otthon használt applikációmmal tudjak tölteni, és szerencsére ez azért fejlődik, egyre több helyen tudok tölteni bármelyik, tehát például akár ha mobilitis fiókon van itthon, azzal is tudok egyre több külföldi töltőn tölteni, akkor meg már nem is fogom lehet a bankkártyámat elővenni. Szóval ez a jó, ha van, de nem hiszem, hogy tömegek fogják használni. Viszont azt mindenképp el lehet mondani, hogy aki eddig azért aggódott, és azért nem vett elektromos autót, mert milyen bonyolult a töltés, neki ott van, lehúzod a bankkártyadat, hát egy kicsit többért fogsz tölteni, de tudsz tölteni, nem fogsz ott maradni üres akkúval.
Én csak azt értem meg a legjobban, hogy ezért a bankkártyás fizetési lehetőségért a legjobban a norvégok, németek, hollandok sírtak az elmúlt években. Tehát, hogy azok az országok, ahol a legjobban állnak ilyen töltőhálózatok kapcsán, meg ahol a legjobb szolgáltatások vannak, a szolgáltatók már lassan versenyeznek tényleg az ügyfelekért, és próbálnak egyre jobb szolgáltatásokat nyújtani, és ott aggódnak emiatt leginkább az ügyfelek, ami az a gyanúm, hogy annak köszönhető, hogy ott már elkezdett belépni erre a piacra felhasználói szinten az a kör, aki már nem az a kocka, korai befogadó, hanem a teljesen átlagos felhasználó, és ő nem érti ezt az egész applikációs történetet, és nem akarja megérteni. És ezért hát, ő ugye, úgy gondolja, hogy az ő zsebében lévő kártya az legyen jó erre is.
Igen, valószínűleg úgy gondolja, hogy ha mondjuk, mert azért ott elég sokat utazgatnak az országot is az emberek, de hogy eleve csak úgy gondolja, hogy nagyon sok ilyen szolgáltató van, és neki macer az, hogy mindig letölteni egy applikációt, amivel soha nem találkozott, megint akkor letölteni, beregisztrálni minden, miközben, hogyha online kifizeti így a bankkártyást, akkor is be kell csomódatot pötyögnie. Én ebbe azt nem értem, hogy ha egyszer már kötelezővé teszik a kártya leolvasó hardvert, ugye azt mondta Szöcske, hogy a QR kódos az majd csak a 50-es alatti töltőkre lesz, tehát hogy 50 fölött kötelező a hardware, akkor azt a szolgáltató így is úgy is már kifizette erre a telepítési költséget, fizeti a fenntartási költséget, mert esetleg a kártyaszolgáltató bárkinek még erre fizet, vagy mobil kapcsolatért, tehát minden költséget fizet, ellenben, hogyha kvázi bünteti azzal, hogy olcsóbb az applikációs, akkor meg ezt kifizette, de úgy, hogy ez nem használják, szóval, hogy ennek így a szolgáltató szempontjából nem tudom mi értelme. Szerintem ezt a ügyfélépítés miatt csinálják inkább azt, hogy ügyfélkörépítés miatt a kedvezményeket.
Persze.
Úgyhogy nem a bankkártyával sokat akarják büntetni. Én is azt mondom, hogy mindig szívjuk egymás félét, de hát azért nyilván ezt mindenki tudja, hogy félig vicc, mert nem arról van szó, hogy nem értjük a másik, mit mond. Ez elsősorban az átutazóban lévőnek. Én most elmegyek Olaszországba, 3 évente egyszer, én nem akarom végignézni, végigböngészni, hogy ott milyen szolgáltatók vannak, oda megyek, töltök, nem érdekel, hogy Szöcske is mondta, hogy azon az egy töltésem, mert most kicsit többet fizettem, ha én itthon rendszeresen járok hova tölteni, biztos meg fogja nekem érni letölteni az applikációt, ahogy letöltöm a különböző áruházak apját is, mert kuponokat kapok, meg kedvezményeket kapok, és letöltöm, és azzal szórakozok a pénztárnál.
Igen, de ami minket legjobban szavar, legalábbis engem, meg szerintem Szöcskét is, hogy 2024-ben az egyszerű PayPass bankkártyánál van már jobb megoldás. Ott van akár a roaming, tehát a saját szolgáltatómnak a roamingja, ami egy digitális szolgáltatás, nem kell eszközt felszerelni rá, tehát semmit nem kell csinálni hozzá, csak meg kell állapodjanak a szolgáltatók, és közös appin keresztül rendezni a számlát, meg a töltéseket. Tehát, hogy ez és működik is, tehát, hogy ott vannak már ezek a márkakártyák, amiket egyre több márkának a felhasználói, BMW, Mercedes, Hyundai, Kia, nem tudom, kik vannak még ebbe a körben, nagyon-nagyon jól működik. Tehát én bárhol járok a Európában, a környező országokban próbáltam, Lengyelország akárhol, BMW kártyát odaérintem, és működik, rögtön indulnak a töltők. Nagyon kevés olyan töltővel találkoztam, amit nem tudott elindítani. De még ennél is tovább kéne menni, hiszen 10 évvel ezelőtt, vagy 10x évvel ezelőtt igenis megmutatta az egyik gyártó, a Tesla, hogy lehet ezt máshogy is csinálni, lehet úgy is csinálni, hogy bedugom a kábelt, és fölismeri az autót, és elindul a töltés rajta. Tehát, hogy miért nem abba az irányba kezdik el kötelezni a szolgáltatókat, miért egy 20 évvel ezelőtti, egy újabb iparágat továbbra is életbe tartó szolgáltatást kell fizikai terminál felszerelésével erőltetni.
Igen, itt azt nem értik valószínűleg a döntéshozók, és múltkor beszélgettem valakivel erről, aki egy nagy autógyártónak az egyik vezetője, és arról beszélgettünk, hogy magyarországi nyilván nem tudom én, Carlos Tavares volt, akivel beszélgettem egy sort, de a lényeg az, hogy gyakorlatilag arra kell, tehát az EU-nak pontosan ez, hogy erre kellett kötelezni a szolgáltatókat, mert a szolgáltatóknak nem érdeke ez a roaming. Ők saját ügyfeleket szeretnének, saját ügyfeleket akarnak kiépíteni, ők maguktól ezt nem fogják megcsinálni. Ezt igenis az EU-nak kellett volna kötelezni, nem a kártyával szórakozni, hanem azt mondani, hogy 2025. január 1-től kötelező a plug and charge minden autón, és kötelező addigra oldják meg a szolgáltatók, kapcsolják össze az adatbázisaikat, vagy legyen egy központi adatbázis, minden GDPR-nak megfelelően majd ezt kitalálják, akiknek ki kell, de a lényeg az, hogy legyen egy közös platform erre, hogy bármelyik szolgáltatónál beregisztrálok, ami nekem szimpatikus, de én utána bárhol bedugom az automat, és akkor én az én szolgáltatómnál regisztrált kártyán keresztül fizetek az EU-n belül. Ennél egyszerűbb nem kellett volna, és ez nem
szívni. Kapaszkodj meg! Ez szerepel a gyakori kérdések rovatban az egyik kérdésként, hogy miért nem ez valaki feltette a kérdést, uh-huh. És azt mondták, hogy fontolgatták, de úgy ítélték meg, hogy ilyen mélységben nem szerettek volna a piac, tehát a magánszféra, az egyes cégek működésébe beleavatkozni, hogy kötelezővé tegyék a roamingot. Tehát kötelezővé tesznek nekik költségesen egy bankkártya olvasó felszerelését, amit valószínűleg az ügyfelek 0,5%-a se fog használni, hiszen drágább, macerásabb, úgy is van applikációd, mert van, mert úgy kedvezőbb áron tölthetsz, de úgy ítélték meg, hogy a kötelező roaminggal túlságosan belenyúlnának az ő saját ügyeikbe.
Oké, na akkor beszéljünk a következő töltős hírünkről, ami szintén egy csokor, és a Superchargerekhez kapcsolódik, ha már arról beszéltünk, hogy ott a Tesla a saját ügyfelének megy a plug-in charge, azért tegyük hozzá, hogy aki nem Teslával megy, annak ott is applikációval kell szórakoznia, de most egy olyan változás történt Magyarországon, hogy valószínűleg, vagy két olyan változás, aminek valószínűleg sokan fognak örülni. Egyik az az, hogy ugye tavaly decemberben elkezdtek megnyílni a magyar Superchargerek, viszont nem nyílt meg akkor még az összes. Most viszont megnyílt a maradék kettő is, ami azért nem két no-name jelentéktelen helyszín, hanem Győr és Sormás. A YouTube-osok most egy olyan képet látnak, ami elméletben jó ötletnek tűnt, hogy berakom. Most úgy néz ki, mint egy látásteszt, ahol azt nézik, hogy színvak-e valaki, mert körülbelül annyit lehet látni. Ez a Tesla Supercharger térképe, és igazából csak annyi látszik a piros pöttyökkel, hogy az összes mind a 10 magyarországi Supercharger most már nyitva van mindenkinek, tehát Sormás, ami Nagykanizsán az M7-esnél van, illetve Győr vagy Győrújbarát mellett az M1-esnél. Ez egyik jó hírünk, a másik pedig az, hogy csökkentette, és valamennyire egységesítette az EU-ban a tarifáit a Tesla a havi előfizetésre, tehát aki nem Teslával megy oda tölteni, és nem szeretne magasabb díjat fizetni, ugye erről beszéltünk az előbb, az vehet egy havi csomagot, ami 5000-et most már csak 4000 forintba kerül, nincs hozzá hűségidő, vagy ha neki tudja, hogy sokat fogja azt használni, akkor éves csomagot is vehet a helyett, ami 40000 forint, tehát még kedvezőbb, és akkor sokkal olcsóban a Tesla tarifáin tud tölteni ezeknél a töltőknél. És a harmadik jó hír, hogy ez nem csak Magyarországon történt meg, már ezek a lépések, de például a cseh és a szlovák Supercharger is megnyíltak mindenki előtt. Amiről Szöcske te írtál. Ja, semmi vélemény?
De ez egy nagyon fontos és komoly lépés, és hatalmas segítség, mert legalábbis Magyarországon a Tesla töltők kifejezetten jó áron használhatók. Tehát ahogy az előbb örültél itt, hogy 200 forint alatt van az egyetlen M5-ösön lévő 100 kW-os töltő, úgy a Tesla töltőiről elmondhatók, hogy listáron ezek is ilyen 200 körül vannak, melyik picit olcsóbb, melyik picit drágább, de a 4000 forintos havi csomaggal, amihez nem kell hűséget vállalni, tehát már ilyen bő 100 kWh betöltésére, tehát gyakorlatilag, ha egyszer elmész egy hónapban egy hosszabb útra, akkor már ott érdemes lehet megvenni, ott ilyen 160-170 forint per kWh díjért tölthetsz. Ami nagyon jó, különösen ilyen teljesítményű és ilyen rendelkezésre álló töltőállomásoknál. Tehát ne felejtsük, hogy a Tesla töltőállomásokon Magyarországon minimum 8, de itt-ott 12 és 20 töltőoszlop is rendelkezésre áll. Jó, oké, ezek között bizonyos helyeken, leginkább a V2-eseken ott osztják a teljesítményt, tehát hogyha egyszer ennyi autó tölt, akkor azért nem fog 120-150-250 kW-tal tölteni. De addig, amíg a többieknél egy darab 100 kW-os töltőnek örülni kell, amit ha épp elfoglalt valaki az orrod előtt, akkor várhatod ki a sorod, addig ilyen hálózatot Magyarországon egyelőre senki sem kínál. Hogyha megépülnek ezek, amiből például a Mobility hírben szó volt, hogy négy darab 150-es egy helyszínre, az kezdi majd felvenni a versenyt, de még ott is csak négy lesz, nem 8 vagy 20.
Igen, egyébként döbbenetes, tegnap Balázsral voltunk Model Y-t tesztelni, meg ahhoz, hogy teszteljük, fel kellett tölteni előtte őket. Fótra mentünk a Superchargerhez, és gyakorlatilag teltház, volt olyan pont, amikor teltház volt, de gyakorlatilag a 12 állásból 10 mindig foglalt volt.
Igen, és amikor nem volt teltház, akkor is pillanatokat teltház lett újra, azt figyeltünk. Többször voltunk ugye ott, mert oda-vissza rohangáltunk.
Igen, igen. Úgyhogy nem tudom, hogy ezt hova akarják nyitni, mert oké, persze tudom, hogy nem mindegyik állomás fóti kihasználtságú, de ott ránéztünk a térképre, és mit tudom én, Miskolcot nézted, vagy Szegedet nézted, nem is tudom, valamelyik vidéki város.
Ott a fele volt, igen, ott a 8-ból a fele volt.
Igen, igen, de...
Fehérváron 3 volt foglalt, a 12-ből mondjuk, de volt jó, olyan, amelyiknek azt hiszem Sziget-Szent Miklósnak a fele volt, a 20-nak foglalt,
igen, szóval... Az azért nagyon sok, tehát hogy ha még erre rászabadít a Tesla még több nem Teslát, akkor azt is figyelembe véve, hogy némelyik autó kénytelen két állást elfoglalni ahhoz, hogy tölteni tudjon, ott azért hamar tumultusok alakulhatnak ki. De a másik oldalon meg ott van, hogy ők maximalizálják azt a pénzt, amit ki tudnak hozni abból a beruházásból, hogy ők letelepítették ezeket a töltőket, mert ott nézegettük, hogy ott Fóton több más szolgáltatónak is van töltője, és egyik töltőoszlopnál se áll senki, csak a Supercharger-eknél, tehát hogy azért az sokat
Igen, ez a többieknek pályhat, és És ha működik a kapitalizmus, akkor annak kéne lenni ennek a folyamányának, hogy a többi szolgáltató árat csökkent, mert nyilván ha tud, mert ha nagyon drágán veszi az áramot, és jó előre leszerződött rá, akkor meg van lőve, de ha tud, akkor nyilván nem jó neki, hogy letelepítette a drágán a technikát, meg a teljesítményt fizeti, és közben nem használja senki, hogy mindenki a szomszédos Tesla töltőn tölt. Viszont ha már erről beszéltél, hogy a mások is töltenek, láttunk Audit is tölteni, meg más egyéb márkákat, azért, ha a teszlások hallgatnak minket, innen üzenjük nekik, hogy jó lenne azokat a V4-es töltőszlopokat minél előbb Európába is telepíteni, mert ugye azoknak hosszabb a kábele, és akkor nem lenne ezzel probléma, hanem akkor minden más márka autó is csak egyetlen helyet használnának el.
Ugye Miskolcon is egyre gyakoribb a teltház, főleg így munkaidő végén általában akkor gyűlnek ott össze sokan, amikor arra járok, látom, amikor megyek potya tölteni az ingyen töltős Model X-et. És ezzel csak azt akarom mondani, hogy ugye itt még V2-esek vannak, ami felezi a teljesítményt. Tehát érdekes szitu, hogyha egy nem Tesla kettő helyet foglal, akkor elméletben, ha az autó képes fogadni, az dupla olyan gyorsan tölt. Tehát valójában nem foglalja tovább a tölti oszlopot, mert ugyan kettőt blokkol, de fele annyi ideig. Az ebben a kellemetlen, hogyha mondjuk én nem annyira rohanok, mert be akarok menni mondjuk vásárolni vagy valami, akkor nem tudom bedugni, ki kell várnom a soromat, hogy valahol bedughassam az autómat.
Igen, a Teslások a saját jól felfogott életükben annyit tudnának tenni, ha hallgatnak minket tesztlások, hogy ha oda mentek a töltőállomáshoz, és van sok szabad hely, akkor próbáltok meg azt üresen hagyni, ami a szomszédos nem töltős parkolóknak a határán van. Tehát, hogyha valaki odaáll a legszélére, akkor át tud állni egy normál parkolóra, és a Tesla oszlopot használni, de nem lóg át más Tesla töltőkre. Próbáltok meg a szélsőket, hogyha oda lehet még parkolni, üresen hagyni, és akkor azt tudják mások használni, akinek nem Teslája van.
Akinek másik oldalon van a töltő csatlakozója, igen.
Igen, másik oldalon a csatlakozója.
Meg talán ez se tiszta mindenkinek, most majd nem csak teszlások használják a superchargereket, szerintem érdemes megemlíteni, hogy mi ez a V2, V3, a legkönnyebben úgy lehet őket megkülönböztetni, hogy a V3-as töltőn egy darab kábel lóg, egy CCS, a V2-eseken pedig a CCS kábel, CCS-ben végződött kábel mellett egy Type 2-nek kinéző, valójában a régi teszlákat tölteni tudó minden esetre, ebben nem kell belemenni, tehát a két kábeles az a V2, ami lassabban tölt, és páronként megosztja a teljesítményt. Tehát, ha valaki ezzel nincs tisztában, akkor teszlások is érdemes nem közvetlenül a másik autó mellé állni, hanem egyet kihagyni és úgy parkolni, mert akkor gyorsabb lesz a töltés.
Igen, ezzel röhögtünk tegnap Tiborral, amikor elmentünk a Fótra, ott ugye volt olyan pillanat, amikor csak a V3-asok voltak üresen, mindenki a V2-esen töltött, és nem értettük, hogy most vagy így jött össze, hogy már senki nem akart átállni, mert hirtelen elmentek az emberek, vagy csak nem tudják, hogy gyorsabb lenne, ha jobban használni a helyeket.
Az a helyzet, hogy azt hisszük, hogy itt mindenki mindent tud, de közben ott kérdezgettem a mellettem töltőket, kinek mennyivel tölt az autója, és az egyik autóban két hölgy ült, nagyon kedvesek voltak, aranyosak, és akkor mondta nekem rögtön a 34, de mondom, nem arra a számra vagyok kíváncsi, amit már beletöltött, hanem arra, amilyen teljesítménnyel tölt. Megegyeztünk, hogy akkor az a másik szám, és az 42 volt, és mondom, hú, hát az nem túl sok, mondtam, és akkor, hogy hát igen, ő gyakran jár oda, és hát ő látott már 47-et is rajta. Mindig kikerekedett a szemem, hogy 47 egy Model Y-nal, hát mit csinál?
47 kilowatt.
47 kilowatt, igen, tehát amennyivel tölt, hogy az hogy sikerült összehozni, és az hogy nem zavarja, hogy az csak annyi, tehát hogy...
Igen, ha már ilyen közszolgálati perceket tartunk, ugye akkor két megjegyzésemről beszélgettünk Tiborral ezzel kapcsolatban, hogy vagy az lehet, hogy a hölgyek abba a csoportba tartoznak, aki aggódik már, ha 70%-on van az autó, és elmegy gyorsan tölteni, és nyilván magasabb töltöttségről alacsonyabb teljesítményet tölt az autó, vagy az van, hogy a navigációban nem állítja be célpontnak a Tesla töltőt, és hideg akkumulátor érkezik
oda, vagy a kettő együtt.
Vagy a kettő együtt. Tehát az nem normális, ha 47-tel tölt az autójának, ne örüljön, hanem sírjon, és kérjem ott a töltőnél más tesztlásokkal beszélgessen, hogy hogy érje azt el, hogy ne ennyivel töltsön az autó.
Mert hogy mi a normális, azt is tegyétek hozzá, tehát egy Model Y-nál ilyen 100 feletti értékeket kellene mindenképp látni, de akár 200 felettit is attól függően,
hát hogy ez az elején elmegy 200 fölé, aztán ugye 50%-nál már nem megy 100-ra.
Igen, így van a nagy akus, a kis akus az meg olyan 170 környékével tud maximum igen tölteni.
És az is, hogy 50%-nál megy le 100 kW-ra, tehát hogy még azért ott is van. Legalábbis az enyém. Ott is van még ebbe tartalék.
Hú, hát én rögzítettem az adatokat, de most így nem nincs meg fejbe, hogy pontosan hol lépte át a 100 kW-ot a a kis akkus modellek.
Mindenesetre a 47-nél 2-3 vagy akár 4-szer gyorsabban is kellene, hogy töltsön.
Igen. Na, de akkor, akkor kicsit harangozzuk be, hogy lesz majd Model Y-ról egy nagyon jó cikkünk, mert kaptunk elsőként Magyarországon.
Figyelj, még egy sor nincsen megírva belőle, Tibor bedobta, egy jó cikkünk lesz, úgyhogy lesz.
Hát most jön, maradjunk ennyiben. Most jön egy hétvége, nem?
Ja, igen, nyilván, természetesen.
Úgyhogy egy Model Y hátsó kerékhajtású, tehát egy motoros, nagy akus Model Y-t kaptunk a Teslától, ezúton is köszönjük nekik, és erről igyekszünk minél hamarabb egy részletes beszámolóval tesztel jönni, mert ugye a méréseket már megcsináltuk, úgyhogy a lényeg az már megvan, most nem csak össze kell rakni a cikket.
Igen. Na jó, menjünk akkor a következő blokkunkra, rövid hírek, most akkor ez tényleg géppuskaszerűen, mert elbeszélgettük az időt, mint mindig. Szóval, Szöcske, állami támogatás, megkezdődtek a szerződéskötések. Mit kell tudni erről?
Azt kell tudni, hogy 2600-at közelíti mai napig a benyújtott támogatási igények száma, amiből 443 darab a statisztikák szerint már szerződéskötési fázisban van, sőt, talán meg is kötötték rá a szerződést, talán ez már az a szám. Kifizetésekről még nem láttam információt, de a lényeg az, hogy halad, végre kezd felpörögni a dolog.
Én is láttam már olyan embert, nem, mert most fogok átválkozni, beszéltem már olyan emberrel, aki már megnyerte aki már nyert a pályázaton, de még egyébként támogatókiratot nem kapott. Oké, következő rövid hírünk az Alfa Romeo Milano, vagy nem Milano. Ugye múlt héten volt szó erről az új Alfáról, aminek a bemutatóját mi is követtük, és az a vicces, hogy ezt az autót egy hete még Alfa Romeo Milánónak hívják, és Milánóban mutatták be, és Milánó az Alfa szülőhelye, aztán a héten átnevezték Juniorra, vagy Juniorra, ki tudja, hogy ejtik ezt az autót. Ennek az a háttere, hogy kiakadt az olasz ipari miniszter, hogy ilyet nem lehet csinálni, hogy Lengyelországban gyártják, és olasz neve van, mert hogy állítólag van valami a 2000-es évek elére jön olasz törvény, hogy nem lehet nem Olaszországban gyártott termékeknek olasz nevet adni, mert ez félrevezető. A Stellantis meg úgy döntött egy pár napon belül, hogy akkor ők inkább átnevezik ezt az autót, de akkor is Lengyelországba fog készülni.
Hát a gyártást áthelyezni macerásabb és költségesebb lett volna. Nincs ezzel bajom, csak ez tényleg most történik az utolsó pillanatban, amikor már indul a gyártás, tehát egy kicsit fura nekem. Ezt le kellett volna boxolni 2-3 évvel ezelőtt, amikor a névadás fázisánál járt.
Hát ha akkor nem is, igen, de ugye az autónak a nevét az bejelentették tavaly december 13-án, tehát ez lett volna az olasz államnak 5-6 hónapja, hogy ezt tudja. 18 hónapja jelentették be, hogy ezt az autót egyébként még akkor név nélkül Lengyelországba fogják gyártani, tehát semmiben nem volt új információ. És hát azért arról nem beszélve, hogy itt nem arról van szó, mint ami az eredeti törvény célja volt, hogy a parmezán sajtot ne lehessen parmezánnak hívni, csak parmezán jellegűnek, hanem arról van szó, hogy egy olasz cég Olaszországban tervezett autóját a koncern ebből más országba gyártják, de hát ettől még szerintem Milánónak is egy jó marketing, hogy Milánó nevet visel egy autó. Szerintem ez butasság, és körülbelül senki nem nyert ezzel a csörtével, de hát ez van.
Így, de ők megmutatták.
Igen.
Nekem csak egy kérdésem merült még fel, hogy a Stellantis összes márkája közül melyiknek nincs még ECMP platformos autója? Tehát egy Maserati, hát, egy Ram, vagy nem tudom,
ugye,
tenni, hogy ti melyikből, nem melyikből várnátok? Egy jó Maserati.
Egy kis autó.
Egy jó Maserati.
115 kilovattos motorra. 100,
igen, bocsánat, 115 kilovattal, igen. Nem lenne vicces. Figyelj, 100-al lehet tölteni. Ne hülyéskedj. Az pár a Lajos Mizsei töltőn a maximum.
Hát de figyelj, és mi van akkor, hogyha ebből a 100 kilovattos vagy 115 kilovattos motorból rátesznek minden kerékre egyet? Azért az már nem olyan rossz.
Hát, meddig bírja az a szegény kis 54-es akkor azt, hogyha...
Na, de abból is kapni,
ja, igen, azt látod, ezt meg lehet csinálni, igen. Jó, oké, a következő hírünk az egy másik európai gyártó, ez pedig a Mercedes. Ugye a Mercedesnek hát valahogy nem sikerülnek mostában ezek az elektromos eladásai. Tavaly is már olyan negatív volt a tendencia, idén az első negyedében is valami... azt hiszem valami 9%-kal csökkentek az elektromos eladásaik, és ők még tavaly azt mondták, hogy vették az adást, hogy a Mercedes vásárok túl unalmasnak találták a dizájnt, valahogy így lehet le összefoglalni, és hogy változni fog az autók dizájnja, úgyhogy most változott a EQS-nek a dizájnja, hát mindenki dönts el, hogy ez az orr, ez előre vagy hátralépés ezen az autón, én nem vagyok benne biztos, hogy ez a jó irány, vagy ez lett volna a legnagyobb probléma, de most frissítették, úgyhogy aki eddig azért nem vett ilyen mercit, mert unalmas volt, annak most lehet, hogy nem unalmas.
Hát figyelj, itt most, hogyha belegondolsz, hogyha ezt így menet közben akarnak változtatni rajta az életciklus közepén, akkor sokkal többet nem tehetnek.
Nyilván teljesen nem fogják áttervezni, igen. Viszont van egy kis műszaki tartalomváltás, és azért az arról is emlékezzünk meg, ugyanis mindjárt mondom, az akkumulátor kapacitása is nőtt 108-ról 118 kWh-ra, úgyhogy 717 VLTP kilométerre, tehát most már így mondom, hogy senki ne vagy a túl komolyan, 717-799, tehát majdnem 800 kilométer tud a négy kerék meghajtású változat. És a 450 plusz, az, amelyik ugye ez a nagy hatótávú, az pedig 800 kilométer fölé emelkedett. Oké. Következő a sorban a rövid híreink között, mindjárt mondom, azt mondja, hogy szerintem ez Debrecen, igen. A BMW csoport, Debrecenben fog megépülni a BMW csoport legnagyobb naperőműve. Ugye ott a gyárhoz egy 43 megawatt névleges kapacitású naperőmű kerül kialakításra, ami szerintem mindenképpen egy remek hír, hogy az autógyártat már úgy tervezik, meg úgy építik, hogy nagyon nagy mennyiségű megújuló energiát tudnak oda becsatornázni.
Elbírna egy 30 kW-os elektrolizálót. De ők nem erre
nem leszünk népszerűek a Molnál.
Nem, én tök örülök a Molnak, abszolút semmi fikázás. Én annyira örülök ennek, hogy végre zöld hidrogén gyártanak Magyarországon.
Igen, csak amikor látod a számokat leírva, akkor egy picit úgy helyre bírnak a fejben a dolgok, hogy ez mire elég, meg mennyi energia kéne.
De egyébként most visszatérve kicsit arra, hogy azért ezekre, ahogy mondtátok is, abszolút szükség van, mert ha megnézitek, hogy néhány évvel ezelőtt ott is elmondták, hogy mekkorák voltak ezek az elektrolizálók, és most mekkorák, mert mekkora lesz a következő generáció, ahhoz, hogy ezek fejlődjenek, ehhez ezek a telepítések igenis kellenek, máshogy nem fog fejlődni, tehát le kell gyártani egy darab ilyet.
De ne kagyarodjunk vissza egy 20 perc előtti hírhez, tehát Debrecen BMW csoport új BMW gyár megújulóval fog üzemelni, vagy részben azzal. Na,
Én nagyon örülök ennek is, hogy ők ebbe beruháznak, ezek nagyon fontosak, és nagyon jó jelzés az összes többi ipari szereplőnek is, hogy ezek ebbe az irányba el kell menni. Nem csak azért, hogy zöldek legyenek, hanem azért, hogy valamilyen szinten függetlenítsék magukat az energiahordozók árváltozásaitól.
Igen. Következő rövid hírünk, az pedig, ha jól emlékszem, Kaposvárról jött, igen. Kaposváron a gázüzemű buszokat elektromosra cserélik, 15 darab elektromos busz vásárlására kötöttek szerződést, nyilván ezeket támogatással, és 2027-re fejeződik be ez a csere, úgyhogy szerintem ez is egy pozitívum, mert egyrészt azt jelenti, hogy a Molán valószínűleg meg van elégedve az elektromos buszaival, vagy legalábbis van olyan, amelyikkel meg van elégedve. A másik meg az, hogy még egy városban, a belvárosban, oké, hogy a gázüzemű busz az sokkal tisztább, mint a dízeles, de még tisztább lesz a város levegője.
Hát reméljük a hírnek a másik része, ami hozzánk nem jutott, mert kiszűrtük az MTI közlemények közül, hogy még 30 darab dízelbusz vásárolnak. Reméljük nincs ilyen hír.
Kell neked elrontani, hogy ez csak reméljük nincs ilyen hír.
Nem, hittem, itt biztos nincs ilyen hír. Engem egyébként meglepett, hogy a CNG, és ugye CNG nem LPG gázüzemű buszokról váltanak, amik viszonylag fiatalok, valami 7-8 éves buszokról van szó. Tehát amikor még én pár éve Budapesten a régi klasszik Ikarusra szálltam a 7-es vonalán, akkor abból kiindulva mennyire örülnék, hogyha az lenne a kérdés, hogy a 7-8 éves buszokat lecseréljük el, nem 20 éves buszokkal kellene közlekedni.
A kérdés, hova kerülnek azok a kikukázott gázos buszok?
Hát ezek még nem rosszak, de ezek még bátran kerülhetnek bárhová.
Uh-huh. Valahol, ahol sok a gáz.
Ahol 20-30 éves dízeleket vált ki ugye Miskolcon rengeteg CNG üzemű busz jár, és hatalmas előrelépés volt. Akkoriban még többet bicikliztem a belvárosban, mert nem kellett ennyi gyereket szállítanom, és hát nagyon-nagyon ég és föld, hogy egy CNG vagy egy dízelüzemű idős busz mögött kell kerékpárral haladnod.
Oké, következő rövid hírünk, igazából talán ez a héten még egy ilyen érdekes történet volt, Tesla-nál bejelentettek egy 10%-os létszámleépítést, és két ismert vezető köztük az energiaüzletágért és a hajtásrendszer felelős Drew Baglino is távoztak a cégtől. Állítólag őket nem kirúgták, hanem Baglino például 18 éve volt a Teslánál, és azt mondta, hogy most kicsit szeretne a más csinálni. Szóval, hogy van egy ilyen újabb leépítés. De azért mondom, hogy újabb, mert pár évente mindig van egy ilyen hírünk, van, amikor 4, van, amikor 7 volt, amikor 10% volt. Itt azért kiraktam egy grafikont arról, hogy a Teslának a létszám az, hogy változott, most 140 ezeren dolgoztak a cégnél a bejelentés előtt, vagy hát tavaly évigén ennyien dolgoztak. Azért ez nem olyan nagyon régen, még ilyen 10, meg 30, meg 40 ezer ember volt, amiből 140 ezer lett. Úgyhogy, hogy most ez világvége, vagy csak egy kis faragás a létszámon, az meg majd kiderül.
Tehát eddig úgy csökkentettek évente 4-10%-ot a létszámon, hogy közben 20-40%-kal nőtt is a létszám.
Igen, igen.
Tehát gyakorlatilag ezek inkább minőségi cserék lehetnek. Tehát a kerékkötőket kirakják, és jobb kvalitású embereket vesznek fel.
De igen, ugye az a kérdés, hogy ez mennyire volt ad hoc történt, hogy Elon Musk rossz lábbal ébredt fel, és mennyire volt átgondolt, mert ugye amerikai cégeknél gyakori az, hogy az éves teljesítményértékelés után az alsó 10%-kal így elbeszélgetnek, és aki nem tud átmenni egy ilyen teljesítményértékelő programon, azt pedig elküldik. Úgyhogy ez még simán beleférhet ebbe a kategóriába is.
Még szerencsé, hogy nálunk nem így van, elég kevés cikket írok mostanában, belecsúszott az alsó 10%-ban.
Jó, kicsit sötét fordítottat vett a beszélgetésünk, akkor térjünk át Tibornak a szerintem a cikk ajánlóira, mert hogy, és vagy nem, szerintem most lehet, hogy nem lesz kép, mert Balázs sietett és elfejtett.
Itt lebuktatják magukat, hogy nem dolgoznak, erre rögtön átdobják nekem a labdát, hogy én viszont akkor dolgozzak és meséljek hát, a cikkemről. Ha már
nem, arról mesélj, hogy te mennyit dolgoztál, mert hogy jártál a Nionál Németországban, és ott sok érdekes dolgot láttál, amiről írtál is, például az önvezető rendszerek fejlesztéséről, akkucserállomásra, sőt egy NIO ET-hetet is teszteltél villámteszt keretében. Mesélj ezekről egy kicsit. Halló?
Itt vagyok,
Halló. Okay.
Megjavult a NIO-val kapcsolatban tetted fel gondolom a kérdés, de nem hallottam.
Igen, tehát a NIO-nál jártál, és volt önvezetésteszt, meg, vagy önvezető rendszerekről meséltek neked. Akkucserállomást láttál, meg NIO ET-hetet is teszteltél.
Így van, ez egy egynapos program volt, de viszonylag komplex. Berlin mellett Schönefeldben, ahol ugye a reptér is van nyitott a cég, egy új fejlesztőközpontot, arra az önvezető rendszerekkel kapcsolatos fejlesztéseket fogják csinálni, ami egyébként érdekes, én azt gondoltam volna, hogy ez egy nagy iroda, ahol rengeteg szoftverfejlesztő ül egy irodában, és ezerrel nyomják a, nem tudom, mesterséges intelligenciás algoritmusoknak a fejlesztését, de nem, ez egy inkább egy ilyen nagy autószerelő műhelynek tűnő helyiség volt. És
a fejlesztők szerintem Indiában vannak, Tibor, úgyhogy te nem velük találkoztál.
Bármi lehet. A lényeg az, hogy amennyire nekem lejött, bár erről viszonylag keveset beszéltek, nem tudom, hogy azért, mert ez egyébként ott senkit nem érdekelt volna, vagy mert nagyon titkolóznak, de hogy itt olyan fejlesztők meg tesztelők ülnek elsősorban, akiknek az a feladata, hogy az európai viszonyokhoz igazítsák azoknak az autóknak a tudását, amiket Európába akarnak piacra küldeni. És ennek megfelelően vannak ők felszerelve ahhoz, hogy akár apró módosításokat végezzenek az autón, már fizikailag, hardverileg, ha kell, illetve a szoftverükbe gondolom észrevételeket tudnak tenni, fogalmam sincs a tesztelések alapján. Na mindegy, de a lényeg az, hogy ennek kapcsán mutogatták, hogy miért fontos az eszköz. Tulajdonképpen ez volt a kulcsa, meg a sarokpontja az egész napnak, hogy a lidar, amit ők minden autóval beszerelnek, az mennyire fontos a biztonság szempontjából, mert hogy a radarok, ugye azt mindannyian tudjuk, hogy ha megáll előtted a sor az autópályán, akkor az álló autót egy radar nem biztos, hogy észre fog venni, és a mai radar alapú vészfék rendszerek, ezek nem biztos, hogy ilyenkor megállítják az autót. Az esetek azt mondom, hogy nagy többségében valószínűleg meg fogja állítani, de lesz 10-ből, nem tudom, 3 olyan eset, amikor minden gond nélkül belerohanna, és ez bármelyik autótípusra igaz, tehát hogy lehet ez Tesla, BMW, Volkswagen, NIO, bármelyik. A NIO azért kivétel, vagy hát legalábbis ők azt mondják magukról, mert hogy van minden egyes autóban lézeres távmérő, tehát lidar is. Ezzel ők minden időjárási körülmény között stabilan tudják észlelni az előttük lévő akadályokat. Tehát ugye ez a lidarnak az óriási előnye, és még akkor is meg fogják állítani az autót, hogyha a radar adott esetben nem mutatja azt, hogy ott akadály van, vagy a Ahogy egyébként elmondták, a radart is lehetne úgy hangolni a radarjeleknek az érzékelését, hogy az szinte mindig megálljon, csak ennek az lenne az eredmény, hogy rengeteg fantomfékezés lenne, mert rengeteg olyan dologra is azt gondolná, hogy potenciális akadály, ami egyébként nincs is ott az úton. Úgyhogy ők emiatt látják szükségesnek a lidar bevezetését, és ők az az érdekes, hogy annak ellenére, hogy most már jövő évtől kezdve minden autójukat, illetve az ET9-el kezdődően három lidarral szerelnek föl, tehát két lidar az autó oldalára is kerül, ennek ellenére ők továbbra is a kettes szintű önvezetés, illetve vezetéstámogató rendszerekre lőnek, tehát nem akarnak ezen tovább menni egyelőre, ötös szint az kizárva, ők végfelhasználó autót akarnak eladni, hármas és négyes szint pedig egyelőre még azt mondják, arra nem koncentrálnak. Na mindegy,
és szóval... volt az ET7? Arra
az ET7...
egy villámvezetésed volt, villámteszt.
Az ET7 egy szuper jó kis autó, abszolút abban a minőség kategóriában igyekszik, és szerintem tud is versenyezni, ahol a nagy prémium autók vannak. Nyilván nem az a kidolgozottság, inkább a Teslás egyszerűség felőli megközelítést adja a Tesla-nál egy jobb minőségű beltérrel, amennyire én meg tudom ítélni, és a vezetési élmény is abszolút rendben van. Ami kicsit furcsa, vagy meglepő, vagy nem is tudom, mondjuk a Teslákhoz képest nagy különbség, hogy ugye a Tesla 140 fölött nem engedi bekapcsolni az autopilotot, ez akár 200-al is hajlandó vezetni az autót, vagy sávba tartani az autót. Most ez egy másik kérdés, hogy szeretnéd egy autóra bízni 200-nál a kormányzást, amikor nem feltétlenül biztos, hogy tudod, hogy mit fog csinálni.
Figyelj, sokan azt mondják, hogy ő helyettük 60-nal se vezessen, tehát mindenkinél van valahol ezek szerint egy ilyen limit. Neked a 200-nál már para van, aki meg azt mondja, hogy ő sokkal jobban vezet bárhol.
Hát 200-nál nekem be volt kapcsolva, de én kapaszkodtam rendesen a kormányba, tehát hogyha ha kell, akkor fölül tudjam bírálni, bár nem tudom, hogy 200-nál mit tudtam volna csinálni, hogyha baj van.
Viszont Tibor, megjelent neked pár teszter is most a héten, Opel Corzával kezdeném, ez inkább csak én kezd csináló, mert ahogy a NIO-s teszteknél is, ugye vagy a NIO-s cikkeknél természetesen a podcastre is megtaláltok a teljes cikkhez a linket, ugye a teszteknél sem fogom most mindenem végigmenni, az Opel Corza Electric-et teszt, arra mi volt így a vélemény, mi volt, ami érdekes volt, amit részletesen beleírtál a cikkben?
Ugye ezt az autót, ezt már korábban teszteltük, néhány évvel ezelőtt, 3-4 évvel ezelőtt, amikor az eredeti, az első generációs modell megjelent, azóta ugye most jött a ránc felvarrás, amivel megkapta az új vizor orrot, és az új 115 kW-os motort, illetve a hajszányával nagyobb akkumulátort, és a lényeg az tulajdonképpen, hogy ott nyúltak hozzá, ahol szükséges volt, tehát kicserélték az enyhén hangos motort, egy csendesebbet tettek bele, és ez a motor nem csak csendesebb, de kisebb fogyasztású is, és ez a nagyobb akkumulátorra kombinálva egy picit nagyobb hatótávot ad. Abszolút előnyire változott a modell, és aki viszont picit spórolni szeretne, olcsóban szeretne autóhoz jutni, annak megtartották még az előző verziót is, nyilván az új arcban, tehát az új külsőbe beteszik az előző hajtásláncot is, így van kétféle modella.
Új hajtáslánc, ez amiről az előbb beszéltünk az Alfa Romeo, hogy az ECMP-nek a második verziója, ami az 54-es akkumulátor, meg a hatékonyabb motorok.
Így van.
És akkor emellett, nem tudom, az autónak a belseje az változott-e valamennyire, én nagyon tűnt úgy, igen.
A képernyőre most már nagyobb képernyőt tesznek, tehát alapból már ez a 10-szoros kijelző. Így van, került be, illetve a még a korábbi verzióban egy ilyen nagy váltókar volt az irányválasztó funkcióra, most már csak egy apró kis billenőkapcsoló van benne. Ennyi tulajdonképpen a változás.
Na és a másik tesztpár, amiről igazából egy rövidebb ajánlót kérnék, csak az a e-sprinter és e-vito, tehát két Mercedes kisáru szállító elektromossal. Ugye elektromos változatban, hogy ezekről azt szoktuk mindig mondani, hogy az a baj csak velük, hogy még nagyon drágán árulják őket, és viszonylag alacsony darabszámban érhetőek el. Mi változik most ezzel az új generációval? Jobb a hatótáv, alacsonyabb az ár, vagy mit kell ezekről tudni?
A sprinternél háromféle akkuméret van, most már azt hiszem, hogy korábban nem volt háromféle, most már elég nagy hatótávokat is tud, ez az egyik legnagyobb változás. Mind a kettő modell rég az, hogy megjelent az MBUX user interface az autóban, ami Alapvetően legtöbbször az ilyenre csak legyintenék. Itt azért nagyon fontos, mert ugyanazt a vezetés támogatást adja a sofőrnek, mint a Mercedesnek a személyautója. És itt most nem a sávtartásra gondolok, hanem arra, hogyha én beírok egy távolabbi célpontot, amit én csak töltésre tudok elérni, akkor ezek a furgonok is ugyanúgy ki fogják számolni, hogy hány százalékkal fogok odaérni az adott helyre, és hogyha az negatív szám, akkor be fog tervezni egy töltést is, ismerve az összes töltőt, azoknak a foglaltságát, mindent. Tehát gyakorlatilag a Mercedesnek ez a rendszere tök úgy működik, mint a Teslának a töltés tervezése is. A tapasztalataim szerint, most ezeket nem használtam annyit, hogy erről tudjak mondani, de hogy a személyi autókban ezek nagyon precízen és nagyon jól működnek, úgyhogy ez óriási segítség és egy óriási megkülönböztető tényező a Mercedes és hálószállítóinak, vagy azokkal
szemben. Illetve most már az új akkumulátorok LFP kémiával készülnek, ugye? Tehát strapabíróak, és lehet őket abuzálni, 100-ra tölteni, akár minden.
Az e-sprinterben igen, az e-vítóban szerintem még nem, most megfogtál, de szerintem a még simán NC kémiás akkumon.
Oké. Na, és akkor utolsó hírünk, az pedig egy viszonylag friss cikkünk, megpróbálom röviden tartani, bár a önvezetés meg az hasonló téma kapcsán mindig el tudunk kalandozni. Ez most csak egy részben kapcsolódik a modern autó felszereltséghez. Ugye az Euro NCAP-et mindenki ismeri arról, hogy ők az európai törésteszteket végzik, és hát ugye szoktak különböző kritériumokat megszabni, nem csak az autókat törik össze, de mondjuk a vezetés támogató rendszereket, meg vészfékasszisztenseket, ilyesmiket is pontoznak, és most egy új területen akarnak szabályozni, vagy követelményeket bevezetni, azt mondják, hogy 2026-tól már csak olyan autó kaphat majd 5 csillagos eredményt, aminek legalább 5 kritikus területen fizikai gombjai vannak, és nem csak érintőképernyőn lehet vezérelni. Ez a jelenlegi tervek szerint az index, a vészvillogó, a duda, az ablaktörlő és a baleseti vészhívó e-call gomb.
Tehát ezt mintha Teslára szabták volna.
Á, dehogy. De hozzáteszem, bocsánat csak akkor erről annyit, hogy ezt ugye egy német autós labból vettük át, és ők is rögtön ezzel jöttek, de én nem teljesen értem, hogy jött, vagy hát, hogy miért gondolják, mert hogy alapvetően csak az e-call az, ami a képernyő van ezek közül a Teslánál, az összes több az elérhető a kormányról is. Ugye itt nem arról az Euro NCAP által jelenleg tárgyalt változások, amennyire lehet tudni, nem azt mondták, hogy bajusz kapcsolót kell mindenképpen használni, mert azt mondják, hogy ne érintő képernyőn legyen, hanem legyenek gombok, és hát ezek mind elérhető gombról.
Na de ez jó, nem érintő képernyő, de érintés érzékeny felület, tehát nem
fizikailag megnyomható gomb. Értották. Tehát nem azt mondták, hogy fizikai megnyomható, azt mondták, hogy ne, legalábbis amennyit most tudunk, hogy ez még tárgyalások alatt van, de hogy az a problémájuk, hogy érintő képernyőre kerül csomó funkció, és hogy leannak olyan kritikus dolgok, aminek legyen fizikailag gombja. Na most az, hogy ez a fizikai gomb, egy mikrokapcsoló, amit benyomsz a kormányon, vagy a kormányon egy érintésérzékeny gomb, amit ugyan megnyomsz, de nem süllyed, ez a technikai dolgok, hogy most alatt egy kapcsoló van, vagy csak érzi. Én nem hiszem, hogy erre mennek rá, mert ilyenre legalábbis nem volt eddig utalás. Aztán lehet, hogy lesz
később. Lehet, hogy igazad van, nem tudom, én a fizikai gomb alapján én tényleg egy fizikai kezelőszervre gondolok, nem pedig egy érintésérzékeny felületre.
Attól az még ugyanilyen gomb formájú. Igen. Ugye attól még ugyanúgy egy gomb, tehát csak hogy ne legyen fél. Nem arról van szó, hogy érintőképernyő az kormányon, nem erről beszél Tibor, hanem hogy vannak olyan gombnak látszott tárgyak a kormányonok, ami igazából egy érintésérzékeny felület, és nem egy benyomható gomb, hanem csak hozzáérsz. Ami egyébként elég sok gyártónál van, tehát az már nem csak a Teslánál van ilyen. Sőt, és általában meg szereti zongor alakba tenni, hogy még új nyomatot is fogjon.
Én mindent ezbe még szaporom is ezeket, mert ahol nem képernyőn van az érintésérzékeny felület, ott szerintem teljesen fölösleges. Tessék, csinálj rendes gombot oda. Ha annak fix a funkciója minden esetben nem változik, akkor az legyen fizikai gomb. Tessék az én véleményem.
Oké, hát szóval ez a hír ez még alakulóban van, mert nyilván még nem fogadták el nekem. Itt az merült fel, mert közben a Total Car-on találtam egy friss cikket, ahol egy magyar egyetemi kutatást publikáltak, ami azt figyelte, hogy mennyire vonja el az érintőképernyő az autósok figyelmét azzal szemben, hogyha mondjuk fizikai gombokkal mahinálnak, és azt találták, hogy valóban kevesebb ideig nézel az útra, de ugyanakkor megemlítették, hogy nagyban számít, hogy mekkora a képernyő, hogy mennyire intuitív a felület, mondjuk 3 menüszintet kell lemenned, vagy tök könnyen megtalad, illetve azt is mondták, hogy egyéb kutatások meg azt bizonyítják, hogy a sofőrnek általában ilyen 35-50%-nyi szabad vizuális kapacitáson, ezt így fogalmazták meg, amikor vezet, és ma is csomó mindenre figyelünk, tehát például a reklámtáblákat se tiltják be az utak mellett, pedig elvonják a figyelmet, hogy ez még nem azt jelenti, hogy valaki a képernyőhöz nyúl, hogy ő egyértelműen kevesebbet figyel az úton, mert voltak olyan szintén tesztek, meg kamerás felvételek, ami meg az látszott, hogy ugyan figyel az útnak a kritikus pontjaira. Szóval én arra vagyok kíváncsi, hogy ezt az Euro NCAP megindokolja valami kutatással, méréssel, eredménnyel, mondjuk olyan számmal, hogy azok az autók, amelyek beérintő képernyőnek funkciók, a mérések alapján tényleg többet baleseteznek, vagy ez csak egy ilyen elméleti, ilyen hangulatjavító intézkedés lesz, hogy ezek a mocskos érintő képernyők, minek ez ide, és nincs mögötte igazi mérés.
És vajon a listában, amire fizikai gomb kell, abban benne van-e a rendkívül idegesítő és fals riasztásokat adó sebesség túllépés rendszer kikapcsoló funkciója.
Amire az EU kötelezte a gyártókat egyébként.
Igen, aminek én az első 100 méteren, ameddig azt ki nem kapcsolom, addig a képernyőn vagyok kénytelen matatni, hogy a 23. menübe belépve ki tudjam kapcsolni ezt a funkciót. Tehát igen, akinek, megteszek vakon 100 métert.
Akinek nem nagyon friss autója van, aztán ezt nem tudja, hogy 2024-es évjárattól kötelező az EU-ban minden új autóban sebesség túllépés figyelmeztetőt telepíteni, ami alapból be van kapcsolva. Ez jól is hangzik, csak ugye igazából szinte nincsen autó, ami normálisan ismerné fel az összes sebességhatárt.
Tegyük hozzá Magyarországon. Tehát, Magyarországon? Mert Németországban hát sokkal jobban működik.
Igen, erről pont erre beszélgettünk, de van egy érzésem, hogy Németország felfelé lóg ki a sorból, mert ott az minden gyártó oda fókuszál meg eleve, hogy autós kultúra. Nem biztos, hogy annyi erőforrás voltanak rá, mondjuk Moldáviára is, mint Németországra. Szóval a lényeg az, hogy ebben vannak azért problémák, és ugye viszont azt nem lehet megcsinálni, ezt teljesen kikapcsolom örökre. Azt megengedte az EU, hogy utanként kikapcsolhatja a sofőr, de ehhez a legtöbb gyártónál be kell mászni a menü mélyére, nem tudom, 3-4 szintbe, hogy kikapcsold, utána elindulsz, ha leállsz a boltot megvenni a kiflit, visszaülsz, megint újra ki kell kapcsolnod. És hát ilyenkor az, hogy mindenki matad a képernyőn, mert mindenre szirénáz, ő azt hiszi, hogy 20-szal lehet csak menni az 50-re, és örökké szirénáz folyamatosan.
Igen, igen. És a német prémium márkák ezt nagyon jól megoldották, a kormányon lévő valami gomb hosszú nyomásával ki lehet kapcsolni. Összes többi márkánál meg be kell lépkedni a menübe, tehát hogy még a Teslánál van az, hogy a sebességhatárt kell megérinteni a képernyőn, vagy valami ilyesmi.
Igen, azt hiszem, hogy hasonló volt a háromban, igen, ott vezették be. Jó, szóval meglátjuk, ez hol vezet, akkor térjünk át szerintem a kommentekre így az adás végén. Most kevesebb kommentet választottam, de talán meglátjuk, hogy melyikhez mennyi hozzáfűzni valótok van. Azt akartam mondani, hogy talán egy kicsit ilyen hosszabb témák, de majd meglátjuk. Az egyik az arra reagált, hogy múltkor beszéltünk, hogy a energiafogyasztás kapcsán mennyire fontosak a bojlerek, és hogy aki elektromos bojlerrel dolgozik otthon, az melegít vizet, hogy vannak már ezek a hibrid bojlerek, amik hőszivattyút is tartalmaznak. És egy kedves hallgatónk megírta, hogy neki ilyen van, úgyhogy validálta azokat a dolgokat, amiket a cikkben én így elmékedtem meg olvasások alapján, de ugye nem saját tapasztalatból írtam, azt mondja, hogy neki egy ilyen hibrid bojlerre van, ami hőszivattyús, 99%-ban a hőszivattyú megy, ő tényleg a fűtőszálat csak akkor használja, amikor úgy állította be a hőmérsékleteket, amikor csirátlanítani, tehát magyarul feltöltenteni kell a rendszert mondjuk havonta egyszer. Hőszivattyú üzemben 55 fok a magas a maximum hőmérséklet, fűtőszállal meg 65, és ő azt mérte, van egy ilyen okos mérője azon a konnektoron, hogy 5 tagú családnak évente 450-500 kWh boiler fogyasztása, ami szerintem ténylegesen megerősíti, hogy ez valóban a, hát nem tudom, a harmada annak, vagy akár a negyede, mint amit a hagyományos boilerek megesznek. Úgyhogy mindenképpen jó az ilyen visszajelzés, de azt ő is megemlítette, hogy igazunk van azzal kapcsolatban, hogy valóban zajosak, ő ezt a garázsba tette, nincs se a légkörbételel probléma, se a zajjal, de azt megcsinálta, hogy az okos konnektorral ő időzítette, így éjszaka, amikor alszanak, akkor nem fűt a bojler, és nem zizeg, hogy még a garázsból is szűrődjön be zaj.
Annyira zajos lenne, még a garázsból is behallatszik.
Hát figyelj, ugye én ugye megnéztem ezeknek a leírását, általában márkától függetlenül 50 decibel körül írtak, ami lehet, hogy nem tűnik nagy számnak. Megnéztem a hűtő, ami nekem a nappaliban van, mert úgy fért el, és a hálószobából néha van, hogy nagyon csöndben hallom, az 40 decibel. De ugye fontos tudni, hogy a decibel az egy logaritmikus skála, és a 10 decibel különbséget azt az emberi fül duplának hallja. Tehát a hűtőhöz képest, amit éjszaka lehet, hogy sokan hallanak, ha nyitva van a hálószoba ajtaja, vagy a konyhában picit zizeg, annak a duplája hangerővel hallanád, úgyhogy szerintem olyan lakószintre semmiképpen nem érdemes ilyet tenni, ahol emberek alszanak. Mármint egy ilyen hibrid boiler. Ha valakinek van alaksor, és ott lehet, akkor ez nem probléma. A következő komment Jaguar I-Pace kapcsán jött. Valaki azt írta, hogy ő most nézegeti az I-Pace-t, és azért regisztrált is olyan csoportban, ahol kicserélik a információkat az I-Pace tulajdonosok, és azt írják, hogy pont azt írták az egyik csoportban, hogy az LG akkumulátorok problémások, és visszahívás keretében cserélik az egész pakkot, vagy cellánként az I-Pace-nek az akkumulátorát. Úgy működik ez, hogy az autó, ha észrevesz, hogy zárlatos a valamelyik cella, akkor csak 75%-ig enged tölteni, aztán el kell vinni a szervizbe, de valahogy ott hónapokig vár a kucserére az autó. Nem jó hír.
Hát nem jó hír. A hónapokat ragadnám ki. Tehát igazából azt tudjuk, hogy Magyarországon is volt sajnos egy IPS, ami kiégett, hogy ezeknél is ugyanúgy megvannak ezek a tűzesetek az LG akuk kapcsán, mint a nem Ampera, mi volt az? Ampera E semmi voltnál, és a Hyundai Kona-nál is voltak ezek az akucserék. Ezeket szépen kicserélgetik, és minden rendben lesz. Itt az a gond, hogy miért nem tudják ezt jobban tervezni, programozni, hogy miért vannak egy hónapos leállások. És nekem úgy kb. Évfordulós, amikor hónapokig állt a Teslám a szervizben, és nagyon el voltam kettyenve, sok hírünk megjelent, aki már tavaly hallgatunk, olvasunk volt, a Szappan operámat végig élvezhette. És most így látva ezt, hogy ez van az IPS-szel, és egy sima akucserénél, ami náluk már rutinszerű kell, hogy legyen, hiszen nagyon sok példányt érint, tehát egy típus hibáról van szó, és közben így eszembe jutott, hogy gyakorlatilag nincs olyan márka, ahol ne olvastam volna a közelmúltban ilyen néhány hónapos, több hónapos szervízben állást. Néha alkatrészre várnak, de sokszor pedig nincs meg a megfelelő szakértelem, szaktudás a márka szervizekben, mert mondjuk országosan egy-két ember van, aki jobban bele mászott az elektromos autók lelki világába, és ért hozzá a szervizben. És kicsit így azt éreztem, hogy meg kell követnem a Teslát, bár ott ugye a bécsi szerviz az én esetemben nagyon leszerepelt, mert nem volt jó a hozzáállásuk sem, de a budapesti szervizben volt egy szerelő, aki igenis komolyan vette a feladatot, és addig küzdött, amíg meg nem találta a problémát. És igen, az én autóm is ott állt néhány hónapot, de lett megoldás, és láttam, hogy dolgoznak rajta, és meg akarják csinálni. Tehát nagyon nagy bajban vagyunk, hogyha az elektromos autókhoz nincs meg a megfelelő szakértelem a márka szervizekben sem. És egyelőre olyan híreket olvasunk, hallunk, hogy nincs meg.
Igen, és ennek kapcsán nagyon sokan említik azt, hogy azért nem vesznek Teslát, mert hozzájuk közel a közeli, nem tudom, kereskedés. Tehát nincs olyan kereskedés, ahogy egy szerviz, ahova be tudná vinni a közel, hogyha bármi probléma van vele, mindenképpen Budapestre kell vinni az autót. Most, amiket meg hallunk ilyen horror sztorikat más márkáktól, ott meg azt mondom, hogy ez tök fölösleges, vagy tök hiába van akármelyik vidéki városos szerviz, hogyha ott úgy sincs hozzá megfelelő ember, aki személyzet, aki tudna diagnosztizálni az autót, meg tudna találni, hogy mi a hibája, vagy akár ki tudna javítani, hogyha megvan a hiba. Tehát ugyanott állnak ők.
Igen, sok gyártó mondja nekünk azt, hogy hát ők felkészítették a teljes szervizhálózatot, tudják fogadni az elektromos autókat, de ez sok esetben valószínűleg azt jelenti, hogy elküldték a szerelőket egy tréningre, egy kétnapos tréningre, de valószínűleg nincs is annyi gyakorlati tapasztalatuk még, és ha nem egy nagyon egyszerű hiba van, akkor ők is valami szakértőt hívnak a budapesti szervizből, vagy külföldről, nem? Ez lehet itt mögötte.
Én nem tudom, mi a megoldás, tehát hogy én az kevés vagyok, hogy ezt meg tudjam mondani, de az teljesen biztos, hogy több olyan fölkészült szervizre van szükség, és egyre több ilyenre van szükség, ahol ezeket a problémákat meg tudják oldani és javítani tudják, mert az látszik, hogy nem teljesen problémamentesek ezek az autók. Kevesebb a tervezett karbantartási igényük, tehát nincs olajcsere, meg nem tudom, szűrőcsere, meg akármi, amik hagyományos autóval vannak, de mivel ez egy új technológia, nagyon sok olyan újdonság van benne, ami így vagy úgy elromolhat. És nyilván annak a vevőnek, aki kifizetett 20 millió forintot egy ilyen autóért, annak teljesen érthető módon rendkívül bosszantó, hogyha hónapokig nem tudja használni azt az autót, amire kifizette a pénzt, vagy amire fizeti havonta a leasing díjat, miközben az autója meghasználhatatlan. Tehát, hogy ez erre valami megoldást kell találni mindenkinek, Teslának és az összes többi gyártónak is.
Azt nem tudom, ez mennyire elektromos autó specifikus probléma, hiszen tele vannak számítógéppel a hagyományos, de új autók is. Nehezebb gond van az elektromossal?
Szerintem nagyon sokszor olyan sztorikról hallunk, hogy van, hogy egészen banális dolgok, csak nehéz volt diagnosztizálni, hogy ilyen, tudom én, biztosítékok, valahol valami kiégett, egy vezérlőmodul, vagy valami. Tehát nem feltétlenül arról van minden hosszú, hogy az akkumulátorok tönkre mennek, vagy a villanymotor teljesen tönkre megy. Csak mondjuk a villanymotort, igen, csak mondjuk a villanymotort, hogyha ott valami gond van, azt nem helyben megszerelik, mert visszaküldik a gyárba, vagy valami központba, és lehet, hogy azt arra kéne rugalmasan lenni a gyártóknak, hogy több tartalékalkatrész legyen a magyar szervizekben, hogy akkor szereljék be az újat az autóba, aztán majd ők felújítják azt a régi motort.
Lehet, hogy spórolni akarnak ezen, nem? Tehát amíg nem biztos és teljesen egyértelmű, hogy ott mondjuk egy motorcserére van szükség, addig nem fognak betenni egy motort garanciában, az ügyfél meg nyilván nem fogja kifizetni, hogyha azzal nem feltétlenül oldódik meg a probléma. Tehát így nagyon megnehezedik számukra a hibakeresés is. Illetve ami még az elektromosnál egy plusz gond lehet, hogy félnek tőle. Tehát már ahogy idősödnek az elektromos autók, nyilván mondjuk a Nissan Leafből vannak már ilyen 10 éves modellek, ami már nem garanciás, nem márka szervizbe hordják. Egyre többször hallom azt, hogy nem elektromos hibára, elviszi valami általános hibára, nem tudom, futóműjavításra, és akkor felhördülnek egy átlag vidéki szervizben, hogy ó, hát ő nem mer hozzányúlni, mert megcsapja az áram. Tehát minden szerviznek, nem csak a márka szervizeknek, minden szerviznek fel kell erre készülni, és nyilván külön kell választani, meg kell szerezni azt az ismereteket, hogy tudja áramtalanítani az autót, és akkor egy hagyományos részéhez hozzányúlni. Nem tudom, karosszíria munkát kell végezni rajta, akkor hogyan heggezthetik azt az autót esetleg, amiben nagy feszültségű akkumulátor van, de ezt meg kell lépni, viszont akinek most hibásodik meg az autója, nincs könnyű helyzetben, mert sokkal nehezebben fog szervizt találni.
Igen, egyébként ez egy érdekes kérdés, amit felvetette, hogy nem akarja, még nem derül ki, hogy biztosan mi a hibás alkatrész, nem akarja kicserélni. Az a helyzet, hogy ha ő csak ül rajta és gondolkodik, és vár rajta, hogy majd egyszer csak megoldódjon a probléma, hogyha ez alatt az idő alatt neki kellene az ügyfél által, vagy ügyfélnek okozott kárt fizetni, hogy ő béreljen egy ugyanolyan autót, ugyanolyan elektromos autót arra az időre, akkor szerintem nagyon gyorsan eljutnának arra a döntésre, hogy igen, akkor berakjuk, bepatintjuk azt a motort, aztán majd valaki megnézi, hogy azzal jó, megoldódott a probléma, vagy nem oldódott meg a probléma.
Tehát, hogy igen, hát itt a fogyasztóvédelemnek lenne dolga, hogy valahogy olyan szabály kitalálni, hogy a garancia idő alatt lévő autóknál csereautót kell biztosítani, és akkor iparkodnának a szervizek is, mert az autógyártónak is költség.
Igen.
Ezt a prémium gyártóknál szoktuk meg, és ott sem mindig automatikus, zárójelbe zárva. Jó, szerintem akkor itt van még a mai villanyórának, uraim. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, hogy ismét velünk tartottatok. Jövő héten újra találkozunk veletek itt a villanyórában. Sziasztok!
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 A podcast támogatója az új Opera Strasbourg Tourer Electric.